A természeti törvények evolúciója. Lukács Béla előadása. A felvétel a Kossuth Klubban készült 1993. április 21-én. A felvételt készítette és megőrizte Patót Sándor.
A cím az olyan, hogy egy kicsit homályos, és egy kicsit bárki beleérezhetett, amit akart. Ennek megvolt a maga célja, majd a végén kiderül, hogy mit jelentett a cím. Na mostan, minden esetre valami olyasmit jelent mindenképpen, hogy hát változatlanok-e a természeti törvények. És akkor ezt majd körüljárjuk. Hát én az ifjú koromban úgy tanultam, hogy a természeti törvények azok változatlanok. Csak aki ezt tanította nekem, az nem tudta pontosan, hogy mi a természeti törvény, meg mit jelent az, hogy változatlan. Természeti törvény az egy szókép tulajdonképpen, egy hasonlat, amit csak a természettudományok használnak, és ők a kifejezést vették valahonnan máshonnan. Na most, hogy honnan máshonnan vették, az teljesen világos. Társadalomtudományokból vették, még az ókorba, hát a jogból és a vallásból. Ugye 4000 éve vitatkoznak azon, hogy az emberi törvény volt-e először, és abból absztrahálta az ember az isteni törvényt, vagy fordítva, hogy először volt az isteni törvény, és akkor azt kinyilatkoztatták, és akkor később az ember ebből eltanulta, hogy hogy kell emberi törvényt csinálni. Most ezt a vitát, ezt döntsék el a teológusok. Minden esetre, mielőtt még az ember természeti törvényről beszélt volna, meg egyáltalán arról vitatkozott volna, hogy az változatlan-e vagy nem, azelőtt mind a kétféle másféle törvényről volt neki világos fogalma. Az emberi vagy a királyi törvényre, hát a legrégebbi jó példa az a Hammurabinak a törvény könyve. Ez nem könyv, ez egy ilyen fekete kőből való kerek oszlop, ha jól tudom, akkor diorit, a embernél magasabb, és akkor erre rá vannak írva a törvény paragrafusok sorba, a legtetején pedig van egy nagyobb alak, amint egy előtte tisztelet teljesen álló kisebb alaknak trónon ülve átadja a törvényeket. Ha nem ezt az oszlopot, hanem valamilyen agyaktábla vagy mi formájában. Hát máig vitatkoznak azon, hogy itten Marduk Isten adja át Hammurabinak a törvények szövegét, vagy Hammurabi adja át az egyik főtisztviselőjének. Ez nem világos. Na mostan egyetlen pontot idézek, azt azért, mert arra emlékszem, mert azt már 2-3-szor felhasználtam különböző célokra. Ez a 195. paragrafus, ami következőt mondja. Ha egy fiú az apjára kezet emel, azt a kezet vágják le. Egy törvény. Itten nincs vita, hogy ez egy törvény, ez rajta van, azon az oszlopon, amin törvények vannak. Tehát ez a törvény Hammurabi óbabiloni királyságában érvényben volt, azonban nem jelenti azt, hogy azt a kezet minden esetben levágták. Ugye hát nyilván számtalan esetben megtörtént az, hogy egy fiú az apjára kezet emelt, és az apja mondjuk jó erőbe volt, és jól elverte a fiát. Vagy nem tudta elverni a fiát, de esetleg a család elverte a gyereket, és utána nem szóltak a királytisztviselőinek, mert aztán még ha a gyereknek levágják a kezét, az miért jó a családnak. Most nyilván néhány esetben a kezet levágták, az is nyilvánvaló, hogy mire szolgál ez a törvény. Azonban minden esetre nem úgy működik, mint ahogy mi a természeti törvényt megszoktuk. Tehát nem arról van szó, hogy az A cselekedet szükségszerűen maga után vonja a B cselekedetet, és ez mindig így van, hanem arról van szó, hogy a király tisztviselőinek törekedniük kell arra, hogyha az A cselekedet megtörténik, akkor történje meg a B. Ez az egyik különbség. A másik különbség az ugye nyilvánvaló, hogy a királyi törvénynél, vagy az állami törvénynél lehet tudni, hogy van vagy nincs. Azt is lehet tudni, hogy pontosan milyen a szövege. No, ez néha nem egyszerű. Ugye a múlt év vége felé zajlott le a magyar törvénykezésben egy bonyolult dolog, aminek a során kiderült, hogy az 1945 évi nem tudom hanyas törvény 13. paragrafusa érvényben van. Sokáig azt hitték, hogy nincs érvényben, mert jött valami törvény erejű rendelet, vagy törvény valamikor, ami azt mondta, hogy az illető törvény egyik felét hatályon kívül helyezik. Na mostan, ahogy a jogászok mondják, az történt, hogy de ezt a pontot kivették alóla, de az, hogy ezt kivették alóla, a sajtóhiba következtében kimaradt valami újság. Még másik újságokban benne volt, átnézték a törvénytárat, a végén a jogászok azt mondták, hogy igen, kérem, ez a törvény, vagy a törvénynek ez a pontja érvényben volt, habár kétség kívül sokan azt hitték, hogy nincs. Jó, ilyenek vannak, de elvben ezt mindig el lehet dönteni, ugyanis az állami törvényeknek, a királyi törvényeknek van egy törvénytára, az lehet ez az oszlop, amire fölírtak egy csomót, és akkor mindenki, akit odaengednek, oda mehet és megnézheti, lehet egy csomó ilyen könyv, és akkor ezt végig kell lapozni. Ez 4000 éve úgy működik, hogyha az ember nagyon kíváncsi arra, hogy valamire vonatkozik egy törvény vagy nem, akkor ad pénzt egy jogtudó embernek, és a jogtudó ember egy idő múlva eljön, és azt mondja, hogy ebben a kérdésben a következő törvények léteznek. Na mostan ezt a természeti törvénynél nem mondhatjuk el. A természeti törvény ugye először is mindig érvényesül, nem csak akkor a királytisztviselői meg tudják. Másodszor pedig azt viszont mi nem tudjuk, hogy milyen természeti törvény van. A természeti törvényeket ugyanis nem vésték rá egy ilyen oszlopra, vagy nem helyezték el törvénytárba, hanem nekünk a természet megfigyeléséből kell kitalálni, hogy mik lehetnek az ő törvényei. Tehát az olyasmi, minthogyha nem írnák le a törvényeket, hanem a bíróságok egymás között megegyeznének, és akkor az állampolgárnak úgy lesni kéne az ítéleteket, és amikor már 4 embert elítéltek lopásért, a 5. azt mondanák, hogy bizonyára van egy olyan törvény, amelyik megtiltja, hogy elvigyem, ami a másé, tehát ezt akkor most nem nagyon próbálgassuk. Ugye? Hát az emberi törvény nem így működik, a természeti törvény így működik. Na most az isteni törvényről, hát ugye, erről is akkor azt mondaná az ember, hogy elvileg ott is lehet tudni, hogy az van vagy nincs, mert ha van, akkor kinyilatkoztatták. Na mostan ott sem egészen biztos, hogy mindig követi az A cselekedetet a B következmény, mert hát nagyon jól tudjuk, hogy időnként azt mondták, hogy valami meg van tiltva, és hogyha az illető megcselekszi, akkor dögvész jön rá. Aztán egy csomó ember megcselekedte, és nem jött rá dögvész. Mások megcselekedték, és dögvész jött rájuk. Tehát amit a természet tudományok kifejlődése előtt az ember törvénynek hívott, az csak felületesen hasonlít a természeti törvényre. Bármilyen másik törvény két dologban különbözik, hogy nem mindig érvényesül, viszont elvben lehet tudni, hogy van vagy nincs. Természeti törvény mindig érvényesül, csak akkor hívjuk természeti törvénynek, viszont nem tudhatjuk, hogy van-e. Tehát azt tudjuk, hogy ha volna, akkor mindig érvényesülne, de nem tudjuk, hogy van-e. Ezért azt csináljuk, hogyha az eddigi tapasztalatunk szerint valami mindig úgy történt, akkor kimondjuk, hogy ez egy törvény, hogy annak mindig úgy kell történnie. Ezek után valami ravasz ember egy kísérleti szituációban kimutatja, hogy ez most nem történt meg, és akkor azt mondjuk, nem is az volt a törvény. Ugye, például, hogy nagyon egyszerű törvényt mondjon az ember, mondok két példát. Az egyik a megmaradási tételek. A múlt századi fizika azt mondta, hogy van egy sor megmaradási tétel. Tehát zárt rendszerben persze, tehát hogyha a falakon semmi nem megy át és így tovább, akkor a rendszerben megmarad az energia, megmarad az impulzus, megmarad a tömeg, és megmaradnak a különböző részecskéknek a számai. Hát a múlt században azt mondták, az egyes atomok. Tehát fogok egy lombikot, Hát ugye ez a Lomonoszov híres kísérlete, amivel szovjet források szerint évtizedekkel megelőzte a Lavoisiert az anyag megmaradásnak a kimutatásába. Ő a kísérletet valószínűleg tényleg elvégezte, mert a kísérlet eredményéről a Nagy Katalin cárnőnek írt egy hát poémát, vagy epopeját, vagy valamilyen ilyen elegáns verses izét, mire a cárnő pedig őt kinevezte valamivé, nem tudom, egy másodosztályú akadémikussá, vagy efélévé. Na mostan ő a következőt csinálta. Kíváncsi volt arra, hogy égés közben, ami ég, az mostan csökken, vagy növekszik mennyiségben. Néha ezt találták, néha azt. És akkor beletett egy lombikba valami fát, faforgácsot, lezárta a lombikot, és megmérte a faforgácsot. Az egésznek megmérte a súlyát. Na mostan akkor ezt oda tette láng fölé, tehát ugye melegítette a faforgácsot a lombikon belül, a faforgács egyszer csak meggyulladt. És akkor ott egy darabig égett, és utána lett ilyen hamu. És akkor megmérte megint az egésznek a súlyát, és ugyanannyit kapott. No, mondta, az történt, hogy az égés közben, ami a lombikon belül volt, az átalakult. De csak úgy alakult át, hogy a különböző atomjai, azok másféle módon kapcsolódtak össze, ami ott volt, az ott is maradt. Miből gondolta ezt? Hát abból, hogy ugyanannyi a súlya. No, amit Lavoisier állapított meg az 1780-as, 90-es években, az ennél több volt. Ő azt mondta, hogy minden kémiai elem mennyisége külön-külön megmarad a kémiai átalakulások közben, ha a rendszer zárt. Tehát ez egy tartályba történt. Nem tudta pontosan, hogy hányféle atom van, hát akkoriban kezdtek rájönni, hogy van külön oxigén, külön nitrogén, külön hidrogén. Tehát az első néhány elemet mutatták ki megbízhatóan. De hát a Demokritosz óta emlegették, hogy vannak atomok, és elképzelték, hogy különböző elemeknek, ha nem is tudjuk pontosan, hogy hány van, vannak atomjai, és azt mondták, ezek az atomok változhatatlanak. Miért? Hát először is már atomosz, vagyis oszthatatlan. Ugye azt mondta rájuk a Demokritosz. Hát ha valami oszthatatlan, akkor nem nagyon lehet megváltoztatni, mert az, hogy valamit megváltoztassak, ahhoz részeket el kellene vegyek belőle, vagy a részeket fölcserélni és más sorrendbe rakni össze. Ha valaminek egyáltalán nincsenek részei, akkor ugyanúgy tudom megváltoztatni. A másik pedig az volt, hogy hát volt egy több évszázados tapasztalat, hogy hiába erőlködtek, nem lehetett, nem tudom én, kémből és higanyból aranyat csinálni. Tehát tényleg voltak megkülönböztethető elemek. Hát a Lavoisier tulajdonképpen kitalálta a kémiai reakciók leírásának a módját, tehát egy ilyen, azt, amit mindenki tanul most is az iskolában, hogy így jelöljük az atomokat, meg hogy hány vesz részt a reakcióban, és akkor összeadjuk, és az egyenlet jobb oldalán ugyanannyinak kell lenni minden atomból, mint a bal oldalán, és ez fejezte ki a kémiai anyag megmaradást. Na most kérem tisztelettel. Hát ugye Lavoisierrel kapcsolatban vannak mindenféle érdekes történetek, amikbe én most nem fogok belemenni. Ugye őt kivégezték, mint főadóbérlőt, az özvegyét, egy amerikai, aki valami kis német grófságba kapott nemesi címet, az elvette feleségül. Később a házaspár összeveszett, és a egymás kedvenc virágjait langyos vízzel locsolgatták, hogy hervadjanak el. Óriási nagy veszekedéseket csaptak, nagyon érdekes történetek, hanem az ő anyag megmaradási törvényét, amit ő fölismert, ugye, és bele dolgozott a kémia leírásába, azt 100 évvel később megdöntötte a tapasztalat. Egy Becquerel nevű, hát olyan vegyész és fizikus között félúton lévő párizsi egyetemi tanár a fluoreszkálással foglalkozott. Tehát ugye vannak kristályok, amik a sötétben világítanak, hogyha előbb megvilágították őket fénnyel, és így tovább. Hát ő valami uránsóval foglalkozott. Az uránt azt az 1700-as évek legvégén fedezték föl, azért nevezték el urániumnak, mert az Uranus bolygót azt 1783-ban nevezték el, ugye egy olyan görög istenről, aki az újabb görög isteneknél korábban uralkodott, és ezért most messzebb van az égbe, és hát az Uranus volt akkor a legtávolabbi bolygó. És valaki meg azt mondta, hogy hát ez a legutoljára fölfedezett elem, és bizonyára valamilyen értelemben ez a legtávolabbi elem, és akkor azt is elnevezték Uraniumnak. Na mostan ez egy teljesen szokásos kémiai elem volt, egy olyan mérgező, nehéz fém. Hát nem túl gyakori, de voltak neki ásványai, amiket jól ismertek, akkor abból kivonták, és ilyen sokat uranil nitrátot meg efélét állítottak elő. Na mostan Becquerel azt vette észre, hogy ennek valami furcsa kristályai vannak, gondolta, hát ez fluoreszkál. Na hát akkor hordott magánál egy kis vászon zacskóban ilyen uránsót, hát azt zsebre vágta, aztán vitte magával. Aztán egyszer csak kifekélyesedett neki a bőre ott, ahol az zacskó volt. Hát ezzel nem nagyon lepődött meg, mert tudták akkor már, hogy az urán mérgező. Tehát nyilván egy kevés kiszivárgott valahogy a zacskóból, ugye az izzadságottan kioldotta, és ez. Hát akkor megfogta, aztán az egészet bevágta a fiókba. Na mostan ez már 1895, tehát már van fényképezés. Fényképező lemezek voltak abban a fiókban, de hát gondosan becsomagolva fekete papírba. Hát akkor ugye nem tudom fényt. És néhány hét múlva fel akart használni egy fényképező lemezt, és amikor előhívták, akkor volt rajta egy fekete folt. És a fekete folt pont ott volt, ahová ő rátette a csomag tetejére ezt a zacskót. És akkor megnézte másik lemezeken, és ott is volt egy ilyen fekete folt, és akkor megállapította, hogy ez az izé, ez valami olyan sugárzást bocsájt ki, ami hát nem látszik szabad szemmel, de viszont még a fekete papíron keresztül is hat a fényérzékeny lemezre. És akkor elkezdte tanulmányozni. Na most egy-két év múlva rájöttek, hogy elég nagy energiafelszabadulás van itten. Hát ugye valahogy beletették vízbe, és akkor vizet fölmelegítette. És aztán még néhány év múlva kiderült, hogy az urán miközben így sugároz, hát héliumot produkál saját magából, és hát vélhetően az urán megeltűnik. Első eset, hogy egy kémiai elem egy másik kémiai elembe átalakul. Ma már tudjuk, hogy olyan, hogy megmaradási törvény, külön a kémiai elemek atomjaira olyan nincs. Csak azért hitték, hogy van, mert az atom mag átalakítása az nagyon nagy energiák kellenek, ilyen nagy energiáik a múlt század végéig nem voltak, és ezért soha nem tapasztaltak egy olyan változást, amit egyébként a fizikai törvények minden további nélkül megengedtek. Ez az első példa, tehát sokáig azt hitték, hogy van minden egyes kémiai elemre egy megmaradási törvény, kiderült, hogy nincs. Na most mondom a másik példát. Valamikor az 1700-as évek óta kísérletileg igazolt tény volt, hogy a gravitáció az a testek között a távolság négyzetével fordítva arányos. Ezt Newton megállapította a hold keringéséből, meg egy-két ilyen dologból, de ez egy elméleti következtetés volt. 1795-ben, nem lehet pontosan tudni, Cavendish a saját laboratóriumában elvégezte a mérést. Valami nagy ólom golyókat használt, és akkor azokat néhány centire tette egymástól ilyen rugós erőmérőkkel, és akkor változtatta a távolságot, és kimérte, és hát valóban 1/4. És ugye Newton is ezt mondta, azon kívül ez egy egyszerű törvény, hát akkor ez nyilván igaz, hogyha... Ugye nem lehet teljes pontosággal igazolni, nem lehet a világ összes távolságára megmérni, de a törvényt korábban csillagászatból következtették ki. Egyszerű alakú, és megmérem 8 pontba, és igaz. Hát akkor nyilván igaz. Na most kérem, mióta van általános relativitás elmélet? Azóta tudjuk, hogy nincs 1/R² gravitációs erő. Habár, amikor a testek nagy távolságra vannak egymástól, akkor olyan a dolog, mintha 1/R² szerint menne az erő. Tulajdonképpen nem Einstein jött rá, Einstein a leírására jött rá. A múlt század végén már észrevették, hogy a Merkur mozgása a nap körül nem pont olyan, mint amit a newtoni fizika mond. Tehát ugye a Merkur pályájának a nagy tengelye lassan így előrefelé körbefordul a nap körül. Előrefelé azt jelenti, hogy a Merkur valamilyen irányba kering, és abba az irányba fordul el lassan a pálya. Ez az elfordulás, ez évszázadonként volt 575 szögmásodperc. Tehát évszázadonként, ami hát egy olyan 300 és 400 körüli keringést jelent, körülbelül 10 perc. Hát nem egy nagy dolog, de a csillagászok messze képesek voltak olyan pontosan mérni, hogy ezt észrevegyék. Na most azt mondták, hogy ja kérem, hát Newton nem is mondja azt, hogy minden mindig zárt ellipszis pályán kering. Tudnék, ha már van egy harmadik bolygó, egy második bolygó a nap, a Merkur és még egy bolygó, akkor az a bolygó egyszer erről húzza, egyszer arról húzza a Merkurt, tehát valamennyire eltorzítja a pályát. Na hát azt mondták, vegyük figyelembe a Jupitert, az a legnagyobb. Számoljuk ki, a Jupiter körpályán mozog körbe közelítőleg, megnézzük, hogy akkor mit csinál a Merkur pálya. Nagyon jó, elkezd elfordulni előrefelé. Na hát akkor azt mondták, vegyük figyelembe az összes bolygót. A Plutót még nem tudták figyelembe venni, mert az akkor még nem volt felfedezve, de hát az van a legmesszebb és az a legkisebb, tehát nagy hibát nem okozott, hogy elhagyta. Kijött 532 szögmásodperc. Tehát több mint 90%-a meg volt magyarázva. De maradt 43. Azt egyszerűen az Istennek se tudták megmagyarázni ezen a módon. Erre jött Einstein, megcsinálta a saját elméletét, és azt mondta, hogy nézzétek, ha ezt alkalmazom a napra, meg a Merkurra, a harmadik bolygó nincs, akkor a Merkur pályája évszázadonként éppen 43 szögmásodpercet fordul el. Napupákok, ez a 43 hiányzat. No, de amíg ezt nem tudták, addig egy Hill nevű, vagy Hill, vagy Hall nevű angol csillagász magyarázata volt a legjobb, aki azt mondta, hogy kérem, ilyen pályamozgás, tehát ami évszázadonként 43 szögmásodpercet odébb megy, tudok csinálni, de az kell, hogy két test között a gravitációs erő ne a távolság négyzetével legyen fordítva arányos, hanem az a kitevő legyen olyan, hogy 2,00000015. Akkor kijön. A Vénuszra nagyon nehéz volt ezt az elmozdulást megmérni, mert a Vénusz pálya majdnem kör alakú. Tehát nagyon nehezen tudom megmondani, hogy a pálya nagy tengelye mit csinál, mert alig tudom megkülönböztetni a kis tengelytől. És minél távolabb kerülök a naptól, annál kisebb ez a hatás. Tehát azt mondták, hogy a Hillnek az elmélete az csodálatos, csak hát nem valószínű, hogy egy ilyen furcsa szám forduljon elő egy elméletben. Tehát mondjuk a század elején, hogyha valaki komolyan vette ezt a dolgot, akkor azt mondta, hogy a Merkur pályájából pontosabban megmértük a gravitációs törvényt, mint a Newton a Holdból, és azt találtuk, hogy az 2,00006015 a kitevő. Ez a törvény, és nem a kettő, mint gondolták. Aztán jött Einstein, és azt mondta, hogy semmilyen kitevő nincs, görbület van meg e féle, és ha azt közelítőleg kiértékelem, akkor első közelítésben kettőt kapok, második közelítésben a kettőtől egy kicsit különbözött, de nincs egy ilyen hatványkitevő, nem ez a törvény. No tehát, két példa volt arra, hogy valamilyen tapasztalatokból mi sokáig azt hittük, hogy a természeti törvénynek ez az alakja, és akkor más tapasztalatokat is megnéztek, és azt mondták, hogy hát nem is ez az alakja, hanem ez. Csak bizonyos körülmények között ez majdnem úgy viselkedik, mint ez. Más körülmények között pedig. Megint mondom, mi nem tudhatjuk, hogy milyen a törvény alakja. Mert a természetnek a legjobb tudományosunk szerint nincs egy törvénykönyve, nincs egy oszlop, ahova föl vannak vésve, nem tudunk oda menni és elolvasni. Csak figyelhetjük, hogy mit csinál, és ebből találhatjuk ki a törvényt. De ezek a példák mutatják, hogy időnként rosszul találjuk ki. És akkor változtatni kell rajta. Na, ilyenkor nem a törvény változik, ilyenkor a mi tudásunk változik. Lehet, hogy ez a törvény, amit most az Einstein csinált, 16-ban, ez már a tökéletes. Na, én nem hiszem, mert ugye eddig is mindig az történt, hogy néhány száz évenként rájöttünk, hogy nem is olyan alakú a törvény, hanem másmilyen alakú. Szerintem megint rájövünk majd, de azért ezt nem lehet tudni, hát ha valaki nagyon optimista, föltételezheti, hogy most már megvan. De megint mondom, ez nem a törvény változása, ez a mi tudásunk változása arról, hogy hogy kellene kinézzen a törvény. Na most. Mit jelent az, hogy van egy törvény, érvényes, de változik? Hát kérem, azt mondaná az ember, hogy ez kettőt jelenthet, vagy változik a törvény formája is, tehát hogy mit mond, vagy az nem változik, de a törvényben valamilyen értékek változnak. Na erre én azt mondom, hogy a fizikusnak ez a kettő ugyanaz. Tudnék, a törvény alakját én meg tudom úgy fogalmazni, hogy egy nagyon általános alakot adok neki, amiben van 83 darab ismeretlen szám. Csak azt mondom, ha ebből 75 nulla, akkor kapom az egyik alakú törvényt, és hogyha másik 75 nulla, akkor kapom a másik alakú törvényt. Például az előző példában azt lehetett volna csinálni, hogy én azt mondom, hogy a gravitációs erő az két tagból áll, az egyik a távolság négyzetével arányos fordítva, a másik meg a távolságnak ezzel a 2,00000015. Hatványával. És ennek az összege az egész. Akkor a Newton véleménye azt jelentette volna, hogy az első tag együtthatója nem nulla, és a másodiké nulla. A Hill véleménye az volt, hogy a második tag együtthatója nulla és, nem nulla, és az elsőjé nulla. És egy még általánosabb gondolkodó azt mondta volna, hogy erről se teszem föl, hogy nulla, erről se teszem föl, hogy nulla, és meghatározom. Na most mi van, hogyha a két tag együtthatója időben változik? És egyszer az egyik nulla, és a másik nem, egyszer a másik nulla, és az egyik nem, és van, amikor egyik sem nulla. Akkor most az ember azt mondaná, változott a törvény alakja, mert egyszer a második hatvány volt, egyszer meg ez a másik hatvány, ami egy kicsit eltér kettőtől. Igen, de hát erre azt mondja, az ember nem az alakja változik, hanem valamilyen számértékek változnak benne. No. Tehát mindig tud az ember úgy beszélni, hogy nem arról beszél, hogy megváltozik a törvény formája, vagy megszűnik az érvényessége, vagy valami ilyesmi. Van egy általános törvényem, és abban valamilyen értékek változnak. Na most a kérdés az, változhatnak-e? No. Hát ugye erre csak filozófiai válasz lenne adható. Vannak, akik azt mondják, hogy hát a törvény, az ne változzon. Na mostan, ez nem fizika. Ez ilyen... Hát erre mondták azt, hogy ilyen nyárspolgári magaviselet, hogy mi szeretjük a jó lerögzített változatlan dolgokat, és azt kívánjuk, hogy ilyen legyen a természet. Na, ezt mi kívánhatjuk, de a természet meg olyan, amilyen ő szeret lenni, hogy így mondjam. Mi csak annyit csinálhatunk, hogy megismerjük. Tehát, semmi nem tiltja azt, hogy fizikai vagy általánosabban természeti törvényben olyan mennyiségek legyenek, amik az idő múlásával változnak. Most elmondok egy példát. Az ötlet Diráktól származik, tehát nem egy avantgard gondolkodó, nem egy filozófus, ugye egy Nobel-díjas fizikusról van szó, szóval hát nyilván jól végig gondoltam, amit mondtam. Dirac ötlete az volt, hogy vegyük a Newton-féle gravitációs körvényt. Jó, tudjuk, hogy Einstein megjavította, éppenséggel el tudnám mondani einsteini nyelven is, de még maga Dirac se úgy mondta el, hát mostan minek kínozzuk itten egymást. Vegyük a Newton-féle törvényt. A Newton-féle törvény a következőt mondja. Itt van két test. A két test között egy vonzóerő van, ami vonzóerő arányos a két test tömegének a szorzatával, és fordítva arányos a távolság négyzetével. De azt mondtam, hogy arányos. Ez azt jelenti, hogy még van benne egy szorzó, amelyik azt mondja meg, hogy ha két egy kilós gömböt teszek egymástól egy méter távolságra, akkor hány din az erő? Ez egy érték, amit Cavendish is meghatározott, és aztán később mások pontosan már megmértek, van egy számértéke. Na mostan erre Dirac azt mondta, hogy na, kérem, én nekem az a meggyőződésem, hogy ez az érték az idő múlásával csökken, mégpedig olyan módon, hogy az idővel fordítva arányos, ahol az időt valami abszolút kezdettől kell mérni. Hát mondjuk a világegyetem elindulásától, vagy valami is. Miért gondolta ezt Dirac? Hát volt rá egy elméleti oka. Vesz az ember két elemi részecskét. Csak az a fontos, hogy töltöttek legyenek, mindegy, hogy miért valódi elemi részecskéket. És fölírja a köztük ható gravitációs és elektromos erőnek az arányát. Mondjuk, ha egy pozitív és egy negatív töltést veszek, akkor a gravitációs is vonzóerő közötte az elektromágneses is vonzóerő. Mind a kettő a távolság négyzetével fordítva arányos, tehát a távolság ki is esik. Azt kapom, hogy a két erő aránya az g szer m négyzet per e négyzet, ahol a g a gravitációs állandó, az m a részecskék tömege, az e meg az elemi töltés, tehát az elektron meg a proton töltése. Nagyon jó. Ezt a számot akkor meghatározzuk, kísérletileg, hogy mennyi. Egy szám, mert ez két erő aránya. És azt kapjuk, hogy 10 a mínusz 42-en. Jó kis szám. Na mostan, ha meglenne az általános elmélete mindennek, ami a fizikában van, akkor ennek a számnak ki kellene belőle jönnie. Na de ez egy szám. Tehát csak egy olyan képletben jöhet ki, amiben van, nem tudom én, pi, meg olyan, hogy 5 negyed, meg ez, meg az. Hát hogy lehet kihozni egy értelmes alakú képlettel egy olyan számot, amiben először van 42 darab nulla? Ugye, de teljesen őrült szám. Tehát azt mondta a Dirac, nincs különösebb remény arra, hogy lehet találni egy olyan törvényt, amelyik ezt a számot kiadja. Mert ez a szám nagyon kicsi. Most erre jött az ő ötlete, hogy lehet, hogy ez kicsi ugyan, de nem egy állandó szám, hanem a világegyetem kezdetén ez körülbelül egy volt, és azóta állandóan gyöngül. És azért most ilyen kicsi. Tehát ez lenne az oka. Ha ezt azonban csak akkor lehet megcsinálni, ha a gravitációs állandó gyöngül az idő múlásával. Hát nem egészen, mert ugyanígy meg lehetne csinálni, az elektromos töltés erősödne, vagy ha a tömegek csökkennének, de szóval valaminek változni. Na maradjunk abban, hogy a gravitációs állandó nem állandó, hanem gyöngül időben. Ez volt neki az ötlete, és most mondtam az elméleti érvet. De volt más is, ami miatt ő erre gondolt. Például egyet mondok. Abban az időben úgy képzelték el, hogy a Föld felszíne növekvőben van, mintha tágulna a Föld. Ugye, mert hogy keletkeznek rajta repedések, meg új óceánfenekek, meg mi egyéb, tehát úgy gondolták, hogy kezdetben kisebb volt, és most tágulóban van a Föld, és az itten elszakítja a kérget, és akkor a Hát ahol elszakad a kéreg, ott alól a följön a láva, és akkor az megint beforrasztja a sebet, és akkor most már nagyobb a kér. No, ezt sem mindig így gondolták, még korábban azt mondták, hogy a föld összehúzódóban van, mert hát hiszen hűl ki. Az összehúzódás közben ugye, mint az aszalódó alma, a héja az nagyobb lesz, mint a teste, és azért ráncokat vett, és azok a hegységek. Ez is volt egy elképzelés. Na de most maradjunk annál, hogy tágulóban van, ezt mondom, valamiért így gondolták egyesek a 30-as, 40-es években. Hát ha a gravitáció ereje csökkenőben van, akkor a Föld persze tágul, mert kevésbé szorosan tartja őt össze a gravitáció. Tehát azt mondta Dirac, hogy íme, hát ez erre jó. Na, kérem, leállhattak volna filozofálni arról, hogy mi az igazi törvény, meg hogy milyen kell legyen egy törvény, meg hogy mi a valószínűsége ennek, meg annak. Nem ezt csinálták. Megfigyeléseket kezdtek végezni. Hát, mit lehet itt megfigyelni? Az ember azt mondja, ez rendkívül egyszerű. A Föld körül ott kering a Hold. A Hold mozgását ugyan befolyásolja a Nap például, de hát azt figyelembe tudjuk venni newtoni módszerekkel. Ha a gravitáció nem gyengül, akkor a Hold nagyjából állandóan ugyanúgy jár körül a Föld körül. Ugye kis zavarok vannak a Nap miatt például, de aztán a Nap odébb megy, akkor megint visszaáll, tehát nem egy irányú a változás. Ha viszont a gravitáció gyengül, akkor a Hold spirál alakban kifelé megy a Föld. Mert hiszen az egyre csökkenő gravitáció egyre kevésbé tudja megfogni. Na most ennek két következménye van. Az egyik az, hogy a Hold távolodik. Na, ezt azért akkoriban még elég nehéz volt mérni. A másik viszont az, hogy a Hold, mivel egyre nagyobb köröket jár be, ezért egyre lassabban megy körül a Föld körül. Na most ez a második dolog, ez tény. Ez nem egy új eredmény, ezt valamikor a század elején már tudták, hogy ha akárhogy megpróbálják leírni a lehető legtökéletesebb módszerekkel a Holdnak az égi mozgását, mindig van egy tag, amit az elmélet nem tud odaadni, viszont a megfigyelő csillagászok látják. Tehát azt mondták, hogy rejtélyes okból, a Holdra még valami hat, olyan módon, hogy egy állandó sebességgel lemarad, szögsebességgel, lemarad a pályáján ahhoz képest, ahova az elmélet jósolja. Akkor ezt az egy tagot még hozzáírták az egyenletekhez, meghatározták tapasztalatért, ezt mondták itt. Hát kérem, ez pont az, mint amit akkor várunk, hogyha a gyengülő gravitáció miatt a Hold egyre nagyobb pályán spirálozik kifelé. Meg lehet mérni, hogy ez mekkora, és azt kapják, hogy ez megfelel annak, hogy a gravitáció körülbelül minden 10 milliárd évben a felére csökken. Tehát évente a Hold távolsága a jelenlegi távolságnak az 1-10 milliárdod részével növekszik. Ez egy nagyon érdekes szám volt, mert ugye a világegyetem 13 vagy 16 milliárd éves. Tehát megint ez a 10 milliárd év jelenik ottam. No, aztán valaki figyelmeztetett arra, hogy hát hiszen ez Darwin már megmondta, hogy így van, így kell legyen. Na, ez nem a Sir Charles Darwin, hanem a George Darwin, a fia, aki csillagász volt. És tényleg, valamikor a múlt század végén a George Darwin leírta a naprendszer jövőjét. Hát a naprendszer az a Föld, a Hold és a Nap, a többiet nem értek el belőle. És azt mondta, hogy elmondja a következő 12 billió évnek a történetét. Csak a történet a következő, hogy jelenleg a Hold távolodásban van, el fog érni egy olyan távolságot, amikor a ötöven öt mai nap alatt kerüli meg a Földet, De viszont a Föld is 55 nap alatt fordul meg a tengelye körül majd, és a Hold is 55 nap alatt fordul meg a tengelye körül, ekkor mind a két égitest ugyanazt az oldalát fogja a másik felé fordítani, és mintha egy ilyen merebb rudra lennének kötve, úgy forog körbe. Na most, ha nem volna a nap, akkor ez mindörökkön örökké úgy maradna. A nap hatására azonban a Hold elkezd közeledni a Földhöz, tehát ez megfordul, egyre gyorsabban befelé jön, és a 12 billió év után a Föld közelében szétszakad, és akkor a Földnek nagyon szép gyűrűje lesz, mint a Szaturnusz. Csak nagyobb. Na mostan miből gondolta a Darwin, hogy ez történik? Dagálysúrlódásból. A dagálysúrlódás, az kérem tisztelettel, egy teljesen unalmas, mindennapi jelenség, semmi köze a fizika alapvető elméleteihez. Következőről van szó. Ott, ahol a Hold éppen zenitben van a tenger fölött, ott keletkezik egy dagályhegy. Na mostán a Hold ugye kering a Föld körül, és ezért a Föld egy adott helyéről nézve 24 óra és 50 perc múlva ér ugyanoda, ugyanannak a helynek a zenitjére. A Föld viszont 24 óra alatt fordult körbe. Tehát a Hold tartani próbálja saját maga alatt a dagályhegyet, a Föld viszont el akarja vinni előre. Nem nagy a különbség, mert ugye az egyik 24 óra alatt akar vele befejeztetni egy fordulatot, a másik 24 óra 50 perc alatt, de azért van különbség. Na most egyiknek se fog sikerülni. A dagályhegy egy kicsit előre megy, nem annyival, mint amennyire a Föld el akarja forgatni, de egy kicsit előre megy. Na most, ha előre megy, akkor a dagályhegy most mint tömeg. Előre meghúzza gravitációsan a Holdat, a Hold pedig visszafelé meghúzza a dagályhegyet. Na de a dagály, hát az víz. És ez a víz tömeg, ez surlódik a tenger fenekével, vagy a gibraltári szorossal hátömlik rajta, vagy a féle. Tehát a Hold perdületet kap a Földtől, mert a forgóföld a dagályhegyen keresztül húzza előre, viszont a Hold visszahúzza a Földforgását. Ezért a Földforgása állandóan lassul, a Hold keringése pedig gyorsul. És ha valamilyen gyorsul a keringés, akkor spirálba kifele megy. Ezt mondta Darwin, és vett egy tapasztalati értéket valahonnan. És ebből csinálta ezt a 12 billió éves történetet. Még akkor annyit tartozok megmondani, hogy amikor már szépen beálltak egymás felé, a Föld és a Hold, akkor mitől fordul ez meg? Hát attól, hogy a nap is csinál valamekkora dagályt. Tehát a nap tovább fékezi a Földet a saját dagáján keresztül, és akkor a Föld megint a dagályhegyen keresztül valahogy húzgálja a Holdat. No. A lényeg a következő, ezt Darwin valamikor a múlt század legvégén leírta, a magyar kiadása az 1904-es, a Magyar Királyi Természettudományos Társulat kiadott egy könyvet, soha nem volt a kezembe, tehát nem tudom, hogy nagy könyv vagy kis könyv, amiben valami ilyesmi volt, hogy az árapály és egyéb természeti jelenségek. Ez volt a címe, és akkor ebbe ez le volt írva. Tehát a század elején a tudomány igenis tudott arról, hogy a Hold távolodóban van. Most pontosabban meg tudjuk ezt mérni, mert hiszen lézer tükröket raktak az Apollo űrhajósok a Holdra, és erre lézerrel rávilágítunk, és visszajön a fény, és akkor a fény terjedési idejéből ki lehet számolni a távolságot. De a távolodásról tudtak. És akkor rögtön az a helyzet, hogy most akármit is mond a Dirac, az, hogy a Hold távolodóban van a Földtől, az nem jelenti azt, hogy a gravitáció gyökül. Mert hiszen lehet, hogy a dagálysúrlódás miatt távolodik, a dagálysúrlódás mindenképpen létezik. Nem tudjuk kiszámolni, hogy mekkora. Mert ugye az úgy történik, hogy az áramló víz súrlódik a tenger fenékhez, meg a partokhoz. Hát, aki akarja, próbálja ezt meg kiszámolni. Én csak annyit mondok, hogy hát A legutóbbi évekig nem is ismertük a tengerfenéknek rendesen még a domborzatát. Tehát kiszámítani nem lehet, hogy ez a hatás mekkora. Nagyon megbízhatatlan minden számítás. Tehát nem tudjuk megmondani, hogy most éppen annyival távolodik-e a Föld a Holdtól, amennyit a dagálysúrlódás magától is létrehoz, vagy jobban távolodik, és akkor az a gyöngülő gravitáció. Akkor mi kifelé spirálozunk a nap körül keringve, és a hold kifelé spirálozik körülöttünk keringve. Ha ugyanaz az oka a két spirálozásnak, akkor az év évről évre ugyanannyival hosszabbodik, mint a hónap. És a, nem, a, mint a nap. Pardon? Nem. Vissza az egész. Tehát, ha csak a gravitáció gyengülése az ok, akkor az év ugyanolyan ütemben hosszabbodik, mint a hónap, mert mind a kettő keringés, az év a földi a nap körül, a hónap a holdi a föld körül, viszont akkor az év hosszabbodik a naphoz képest, mert a nap tengelyforgás. Ezt nem zavarja az, hogy a, mennyire változik a gravitáció. Az év az viszont a föld nap körüli keringése. Tehát akkor meg kell nézni, hogy különböző időpontokban hány nap volt egy évben, és hány hónap volt egy évben, vagy hány nap volt egy hónapban. Ezeket a számokat meg kell nézni, és akkor ebből el lehet dönteni, hogy mostan a gravitáció gyengül, vagy pedig a, hát a dagálysúrlódást csinál disznóságok. No, a mérés végre van hajtva. Pontosabban, amit én tudok, az az, hogy végre van hajtva az, hogy megnézzük, hogy egy évben hány nap van. Ezt kétféleképpen lehet megállapítani. Az utóbbi néhány ezer évből történeti adatokat lehet használni, és a jóval korábbi időszakokra pedig az ősrégészek adnak valamilyen adatot. Ezt majd megmondom, hogy hogy. Nézzük először az elsőt. Hát én ezt lerakom magamról, mert a meleg frontot nem bírom, és én azt érzek. No, tehát a következő helyzet. Napfogyatkozásokat előre meg lehet jósolni, hát majdnem korlátlan időre előre. Több ezer évre előre meg lehet. Számítógép. Ha előre meg lehet, visszafelé is meg lehet. Tehát valamilyen csillagászok táblázatosították az összes napfogyatkozást a múltban visszamenőleg, hát azt hiszem 4000 évre, föltéve, hogy a hogy ez teljes napfogyatkozás volt, és olyan helyen következett be, ami, hát ilyen lakott hely, tehát nem tudom én, nem északabbra, mint a 60. szélességi kör, nem az egyenlítőtől délre, és itt tovább. Mi értelme van ennek? Ennek az értelme a következő, hogy történészek időnként találnak feljegyzést, hogy miközben Temisztoklész a beszédét mondta, aközben teljes napfogyatkozás történt, amitől az ellentábor megrémült, elszaladt a főtérről, és ezért a szavazáson Temisztoklészt megválasztották hadseregparancsnoknak. A speciál, ővel kapcsolatban ilyet nem ismerek, de tényleg vannak történeti feljegyzések, amik azt mondják, hogy amikor éppen a lidek a friggekkel harcoltak Kis-Ázsiába, akkor egy teljes napfogyatkozás volt, ettől a lidek nagyon megijedtek, a friggek nem ijedtek meg, mert valami bölcsük azt mondta nekik, hogy hát ez csak olyan, mint amikor te eltakarod a saját szemed elő alapot. És akkor a friggek természetesen megették nagy kanállal, uzsonnára a lidek hadsereget. No, ilyen ókori történetírók följegyeztek, ha jól emlékszem, az első ilyen görög adat az Krisztus előtt 585-ből említ egy csatánál egy teljes napfogyatkozást. Új-babiloni adatok és még korábban sumér adatok pedig vannak teljes napfogyatkozás észlelésére. Van egy olyan elmélet is, amelyik a Mózesféle kivonuláskor, illetve közvetlen kivonulás előtt az egyiptomi 10 csapás közül a sötétséget azt egy napfogyatkozásnak tekinti, ami éppen a fáraó székhelyén, tehát vagy Memphisben, vagy Tébában, most nem emlékszem, hogy akkor éppen hol volt a fáraó, ott következett be. Ez egy elmélet. Na mostanakkor minden esetre, ha megvannak a táblázatosított értékek, hogy mikor, hol, milyen hosszú teljes napfogyatkozás volt, akkor ugye például meg lehet állapítani, hogy mikor élt Mózes. Tényesen 200 éven belül bizonytalanok vagyunk, mert hiszen addig kell keresgélnie, még egy teljes napfogyatkozással találunk az egyiptomi királyi székhelyen, és ha csak egy ilyen találunk a szóba jöhető időszakban, akkor azt mondjuk, hát ez volt, akkor már a Mózes volt 38 éves, és éppen akkor tárgyalt a fáraóval. Jó. Na mostan a következő furcsaságot veszik észre. Hogy egy csomó régi időkre kiszámított napfogyatkozásról a följegyző történészek, akik többé-kevésbé meg egykorúak, nem tudnak. Na, ennek számos oka lehet, mondjuk nincs senki csillagászati érdeklődésük, nem írták le. Ugyanakkor tudnak olyan napfogyatkozásokról, amikről viszont a táblázatok azt mondják, hogy nem lehettek ott. Na mostan van azonban egy egészen könnyű magyarázat. Ugye, ha a napfogyatkozás éjszaka következne be, akkor nincs napfogyatkozás. Nincs mi fogyatkozva. Már most, ha a Föld forgási sebessége változik, tehát mondjuk, ha lassulóban van a Föld, akkor régebben, tehát a csillagász, amikor visszaszámolja a napfogyatkozást, akkor a mai másodpercekben számol vissza. Tehát ő azt mondja, ha valaki lett volna egy kvarc óra, és az a Thales által megjósolt napfogyatkozás óta egyfolytában járna mostanáig, akkor ennyi meg annyi időt mutatna. Igen ám, de a nappal és az éjszaka, az viszont a föld tengelyforgásától függ. Ha a föld tengelyforgása lassul, akkor időben visszafelé menve viszont gyorsul. Tehát minél régebbre megyek vissza, annál hosszabbnak találom az évet napokban kifejezve. Ez viszont azt jelenti, hogy a Föld nem annyit fordult meg a tengelye körül, mint gondoltuk. Ugye, ha visszamegyek 3000 évvel, hát az akkor körülbelül 1 millió tengely körüli fordulat. Hát ha kicsi időkülönbségek vannak, akkor 1 millió alatt azok a kicsik már fölösszegződnek, és a végén azt kapom, hogy egy olyan pillanatban, amikor a táblázat szerint nappalnak kellett volna ott lennie, akkor ott már éjszaka volt. És nem láthatom a fogyatkozást. Tehát akkor meg vannak magyarázva azok a furcsaságok, hogy bizonyos fogyatkozásokat nem látott senki, máskor viszont látott olyan fogyatkozást, amiről a táblázat azt mondaná, hogy nem lehet. Az eltérésből meg lehet határozni, hogy most mennyire van hosszabbodóban a nap. A pontos értéket én meg nem mondom fejből, de az elmúlt 4-5 millió évben olyan 2 perccel hosszabbodott meg a nap. Na, ez az egyik. Tehát a régi napfogyatkozások följegyzései határozottan arra utalnak, hogy a Föld forgása lassul. Most van még egy ellenőrzés. Mondtam, hogy meg kell nézni, hogy hány nap van egy évben. Van valamilyen korall, ami ugye a víz alatt úgy növeszti a törzsét vagy miét, de hát éjszaka kevésbé növekszik, mint nappal. És télen kevésbé növekszik, mint nyáron. Télen is növekszik valamennyire, mert ez a trópusokon él, de azért kevésbé. Na most ennek a következménye az, hogy ilyen gyűrűs, mint az évgyűrű. Olyan szerkezetet látunk a korallon. Tehát nappal jó nagyot növekedik, télen kicsit, nappal megint jó nagyot. De mivel télen kevésbé növekszik, mint nyáron, azért találunk nagyobb vastagodásokat is. Hát akkor gyakorlott ember ránéz erre a korallra, azt mondja, itt van az egyik év nyara, itt van a következő év nyara. Megszámolom, hogy hány kis csúcsocska van köztük. Annyi nappal telt el. Hát ezt megcsinálták. Az eredmény a következő, hogy valamikor a földtörténeti Devon korszakban, az ókor körülbelül 500 millió évvel ezelőtt, akkor egy évben 405 nap volt. És a karbonkorszakban, tehát amikor az a sok finom fekete szén keletkezett, akkor is volt még 395. Tehát majdnem 10%-kal vagy hosszabb volt az év, vagy rövidebb volt a nap. Na most, mivel a nap úgyis hosszabbodóban van, mondtam az előbb, azért azt lehet mondani, hogy no, akkor a nap annyival hosszabbodik, hogy 500 millió évvel ezelőtt több mint 10%-kal rövidebb volt, mint most. Kérem, ez bizonyíték amellett, hogy a dagálysúrlódás csinálja a bajt, mert a naphossza határozottan nyúlik. Miközben az év nem nyúlik vele együtt. Igen, csak hogy az nem biztos, hogy ez okozza a teljes hatást. Mivel nem tudjuk meghatározni, mekkora kellene legyen a dagálysúrlódás egységnyi dagályra, vagy valahogy, mert hogy mondtam, hogy a tengerfenék bonyolult, a Gibraltári szoros bonyolult, azért csak annyit mondhatunk, hogy nem muszáj föltételezni, hogy a gravitáció is gyengül, mert önmagában a Hold, meg Föld, meg a Dagály-hegy összjátéka is már megmagyarázhatja mindazt, amit látunk. Ha ez igaz, akkor a gravitáció nincs gyengülőben, vagy olyan keveset gyengül, hogy azt nem veszük észre. De a lényeg az, hogy nyugodtan megtehetné, hogy gyengül, nem lenne tudománytalan ilyen föltenni, nem lenne filozófiailag helytelen ezt föltenni, csak miután megvizsgáltuk, azt találjuk, hogy nincs arra világos adat, hogy gyengülne. Na most. De az sem biztos, hogy meggyengül. Tehát ilyen alsó-felső határok vannak, hogy hát legfeljebb ennyit gyengülhet egy milliárd év alatt. Na most. Akkor most ezt egy kicsit általánosabban. Tehát most fölteszi az ember azt a kérdést, nem lehet-e, hogy tulajdonképpen minden mennyiség változik, minden, amit állandónak hittünk, csak lassan. No jó, mondjuk a gravitációs állandó nem változik, mert arra ugye ilyen, legalábbis azt az eredményt kaptuk, hogy nem lehet kimutatni egyelőre a változást. Hát attól még változhat sok minden, az elemi töltés, a Planck-féle állandó, ami a bizonytalansági relációba jön be, a részecskék tömege, ez mind változhat. Az előbbi példa az mutatta, hogy nem tilos és nem értelmetlen ilyen változást föltételezni. Ezt fizikában szépen meg lehet fogalmazni, megnézzük, megmérjük, találunk egy eredményt. Vagy igen, vagy nem, vagy az úgynevezett Skót verdikt. Na most a Skót verdiktet, azt meg kell magyarázni, az emberek jó része járatos az angol szász joggal, mert ugye, hát tévét néz meg, detektív regényt olvas. A tudósok nagy része is az angol szász joggal jobban járatos, mert angol vagy amerikai. Na most az angol szász jognak egy érdekes tulajdonsága következő. Komoly büntető perbe, tehát nem ilyen polgári per, hogy valami szerződés ki nem fizetésén alkudoznak. Komoly polgári perben azt, hogy a vádlott bűnös vagy nem bűnös, az csak esküdtség döntheti el. Az esküdtség ugye azt jelenti, hogy 12 embert véletlenszerűen valahogy a fülénél fognak, összehordják őket a bírósági ülésre, a bíró levezeti az eljárást, meghallgatják a tanukat, és utána ez a 12 ember eldönti, hogy szerintem bűnös-e az illető vagy nem. Na most a régi, több mint 1000 éves angol jogszokás azt mondja, hogy ezt az ítéletet megfelebbezni nem lehet. Tehát ha valakiről azt mondta az esküdtség, bűnös, akkor az bűnös. Fellebbezni szoktak, hát lehet azon az alapon fellebbezni, hogy szabálytalanul állították össze az esküdtséget. De egy szabályosan összeállított esküdtségnél azt nem lehet írni a fellebbezésből, hogy kérem az esküdtek tévedjenek. Utána jön a bíró, ha bűnösnek nyilvánították az illetőt, akkor megmondja, hogy mennyi a büntetése. Ha ártatlannak nyilvánították, akkor a bíró nem tehet más, mint hogy kihirdeti, hogy menjen békességben haza. Az angolok nagyon régóta hoztak egy olyan szabályt, hogyha valakit egyszer egy ügyben fölmentett az esküdtség, akkor azt abban az ügyben még egyszer beperelni nem szabad. Egyszer az esküdtség azt mondta, hogy ezt nem követte el. Hát most a micsoda disznóság lenne, hogy valaki nem tetszik a főállamügyésznek, vagy nem tudom kinek, És akkor ezt hetenként odarángatja egy esküccék elő, hogy hát ha az esküccék, amíg mégis csak elítélni. Ugye váltogatja az esküccéket. No már most, tehát az angoloknál kétféle esküccéki döntés van. Bűnös vagy nem bűnös. A skótoknál van egy harmadik. Ez pedig az, hogy nem tudtunk döntést hozni, mert a fölmutatott bizonyítékok nem elegendő. Ha valakire ezt a döntést hozzák, azt el kell engedni, az békességbe hazamegy, de ha az ügyész úgy érzi, hogy most már összeszedett elég bizonyítékot, újra indíthatja az eljárást. Na mostan a természettudományban legtöbbször, ilyenkor, amikor azt akarjuk megkérdezni, változik valami, vagy nem változik, legtöbbször ez az úgynevezett skót verdikt jön elő. Tehát a válasz az, hogy egyelőre a mérések nem elég pontosak ahhoz, hogy ki tudjunk mutatni egy változást a gravitáció gyengülést a gravitációba, de egyáltalán nem biztos, hogy ilyen nincs. És akkor ugye az eredmény az, hogy ilyen mértékkel nem gyengül. Ennél kisebb mértékkel lehet, hogy gyengül, mert annyira pontosak a műszerek. No, már. Hát most fölteszem a kérdést úgy, hogy nem lehet-e, hogy az összes ilyen természeti állandó tulajdonképpen nem állandó, hanem változik. Elemi töltés. Részecske tömeg. Planck állandó. Még ha valaki ki tud valamit találni, fénysebesség. Hogy ez mit? Hát az elméleteink azt mondják, hogy ezek állandó. Kvantummechanika azt mondja, hogy a Planck állandó egy állandó. A relativitás elmélet azt mondja, hogy a fénysebesség egy állandó érték, és még határsebesség is. No, de ezek elméletek. Az elméleteket mi a tapasztalatból csináltuk. Hát elmélettel nem lehet érvelni arra, hogy valami van vagy nincs. Az csak a tapasztalatból lehet. No, akkor az ember a következőt mondja. Hogy lehet egy ilyen kérdést eldönteni? Hát nagyon egyszerű. Vannak távoli tejútrendszerek mondjuk 1 milliárd fényévre. Messzebb is vannak, de 1 milliárd fényév távoli tejútrendszerből jövő fényt még kényelmesen ki lehet színképe lemezni. Na most ez egy 1 milliárd évvel ezelőtt elindult fény. Ha az elektron tömege más lett volna akkor, meg a Planck állandó más lett volna, meg az elektromos töltés más lett volna, akkor az atomok vonalas színképében máshol lennének a vonalak. Tehát a nátrium D vonalának nem az volna a hullámhossza. Most, hanem más. Akkor, hogyha egy ilyen régi fényt megelemzünk színképelemzővel, máshol vannak benne a vonalak, mint most a laboratóriumban. Na most, hogy ne tévesszük ezt fel, valóban máshol is vannak. Ha távoli tejútrendszereknek a fényét megszínképelemzi az ember, minden vonal azonos, relatíve azonos, tehát arányosan azonosan odébb van tolódva a vörös felé. Ezt hívják vörös eltolódásnak, és ezt megmagyarázza az a feltételezés, hogy például az illető galaxis nagy sebességgel távolodik tőlünk. Na jó, akkor azt mondjuk, hát ha minden színképvonal ugyanannyi szorosára meghosszabbodott hullámozva, akkor arra azt mondjuk, hogy hát ezt nem az állandók változása okozza. No igen. Most a kérdés az, hogy ha ezt kivesszük, tehát ugye megkeressük azt a vörös eltolódást, amivel már úgy nagyjából összejön a laboratóriumi fénnyel, akkor most ezek után minden vonal ugyanoda kerül-e, mint a laboratóriumban. Hát erre a válasz az, hogy ugyanoda, hát mérési hibán belül lehet eldönteni, de ha jól tudom, 6/10 jegyre minden vonal ott van, ahol kell. Hát ha egyáltalán látszik, hát a távoli fény halvány, a ritkább elemeknek nem látszanak a vonalai, de ami látszik, mondjuk egy hidrogén vonal. No de, ha most valaki kiszámítja, hogy hova kellene essen egy ilyen vonal, akkor kap egy bonyolult képletet, amiben van elektrontömeg, van fénysebesség van, elektrontöltés van, Planck állandó. És különböző vonalak távolságaira más-más ez a képlet. Időnként az elektromos töltés a négyzeten van, időnként a negyedik hatványban. Tehát, ha ezek az állandók változtak volna az elmúlt 1 milliárd év alatt, akkor a különböző vonalak más-más mértékben mozdultak volna el. Ilyen eltérést nem látnak, és ebből arra következtetnek, hogy az elemi töltés meg a Planck állandó legfeljebb 1/1000-et változott az utolsó 1 milliárd évben. De ez megint ugye nem egy olyan kijelentés, hogy nem változott, ez olyan kijelentés, hogy nem látunk változást, és a mérés pontossága ennyi volt. No, akkor optimista ember azt mondaná, most kész vagyunk. Tudnélik, ha 1 milliárd év alatt kevesebb, mint 1/1000-et változott. Az egész világegyetem meg csak 15 milliárd éves, akkor ez azt jelenti, hogy a világegyetem életében a mostani értékhez képest legfeljebb 1%-kal változhatott volna meg, és minek változott volna 1%-ot? Hát ugye, ha megnőtt volna a kétszeresére, annak van értelme, olyan lehet egy fizikai elmélet, de olyan, hogy a világ fennállása alatt 1%-ot változik valami érni. Igen, erre azt mondom, hogy ne kapkodjuk el, mert a korai világegyetem az sűrű volt és forró volt, tehát lehet, hogy akkor gyorsabban változtak. Csak annyit mondok, hogy az elmúlt 1 milliárd évből ilyen változást nem lehet kimutatni. És hát akkor ezrelékig nincs. Na mostan, ennél messzebb nem lehet elmenni félre, mert sokkal messzebb, vagy nincs tejútrendszer, vagy olyan halvány, hogy nem lehet kiszínkép elemezni a fényét. Kvazárok azok vannak messzebb is, de a kvazárok színképei azok olyanok, hogy nem kívánom senkinek, hogy azzal kelljen foglalkoznia. Van olyan kvazár, aminél összesen egy színképvonal látszik, az olyan jó vastag, ki is van szélesedve. Sok azt mondják, hát ez biztosan a hidrogén legerősebb színképvonala lesz, mert hát annak az illik ott lenni. És hogyha ez az, akkor az illető kvazár vörös eltolódása ennyi, és a távolsága annyi. Ez az egyetlen vonal látszik, ez akármi lehet. Csak úgy gondolják, ez valószínűleg egy fontos hidrogén vonal. Tehát kvazárok vörös eltolódásából nem ajánlatos levonni semmit se arra, hogy mi történt a fénykibocsájtása óta a természeti állandókban. Ellenben itt van a Föld. A Föld 4,5 milliárd éves. Na most ebből körülbelül 4 milliárd éve van neki kérge. A legősibb kőzetek, azok részint valahol ottan a Kóla félsziget táján vannak, tehát hát ez Oroszország észak-nyugati széle, meg mondjuk Svédország, meg Finnország egy darabja. Úgy is hívják, hogy fennoskandiai pajzs. Ez egy nagyon régi terület. Egy másik nagyon régi terület Dél-Afrikában van. Hát nem az egész Dél-Afrika, de ottan Transvaal és Svázi föld határán egy darab. Valószínűleg még egy vagy kettő van ilyen, van valahol Kínában egy darab, van valahol Észak-Amerikában egy, de az ottan a Észak-Kanadában. Valószínűleg ezek voltak az első olyan darabjai a földkéregnek, amik már megszilárdultak és jó vastagra. Ezek közül a dél-afrikaira azt mondják, hogy az 3 milliárd 700 millió éve már biztosan létezett, de talán 4 milliárd éve is. Na most ezek azóta keveset változtak. Hát egy kicsit érte őket nyomás, valamit átkristályosodtak a kőzetei, de azt mondják, hogy nem olvadtak meg azóta. Tehát ha az ember onnan kiszed egy kőzetet, azt mondja, ez a kőzet kérem 4 milliárd éves. Na, akkor egy dolgot mondok én. A nagy rendszámú atomok radioaktívan vannak. Nem maga az atom, az atom mag. Tehát az ólom az utolsó teljesen stabilis elem. A bizont már nagyon enyhén radioaktív, és a bizmoton túli elemek, azok erősen radioaktív. Miért van ez? Hát ennek sok oka van, de mondok egyetlen egyet, ami már megcsinálja ezt a radioaktivitást. Az atommagban sűrűn össze van pakolva egy csomó proton és neutron. A neutronok semlegesek, tehát azokkal nincs semmi baj. A protonok azonban mind pozitívan vannak töltve. Már most a magerők össze akarják húzni a magot. Azonban az elektromos taszítás szét akarja dobni. Ha nagyon nagy a mag, akkor nagyon sok benne a proton egy aránylag kicsi helyen, és az nagyon szét akarja dobni. És innen van ez a természetes rádióaktivitás. Na mostan, igen ám, de ebből meg is tanultunk valamit. Hogy melyik atommag lesz először rádióaktív, tehát hogy milyen rendszám vagy tömegszám után lépesz föl, az az elektromágneses kölcsönhatás és a magerők erősségének az arányán múlik. Mind a kettőben van egy állandó. Az egyik állandó az az elemi töltés. A másik az a magerőknek az erőssége egységnyi távolságra lévő két proton között. Ha ezek közül az egyik mennyiség változott az idők során, akkor a hányados változott? Akkor megváltozott az, hogy melyik atomok voltak stabilisak, meg bomlékonyak. Na, erre azt mondja az ember, jó, de honnan lehet ezt leellenőrizni? Nagyon egyszerű. Van egy nagy rendszámú, nagy atomsúlyú rádióaktív elem, ami azonban normális hőmérsékleten gáz. És ez pedig a radon. És a radon az benne is van valamelyik rádióaktív elem bomlási sorában. Most az uránnak vagy a tóriumnak a lebomlása közben van-e ott, mint egy közbülső lépés, azt elfelejtjük. Most akármelyikben is van, a folyamat vége az ólom. Az urán is, meg a tórium is a bomlásának a végén, sok-sok lépésben a végén ólmot ad. De különböző ólomizotopokat adnak. Tehát valamilyen atomsúlyú ólomból mennyi van benne, akkor az mutat valamit az érceletet. Na most képzeljük el, hogy régebben mondjuk az elektromos erő az nagyobb volt, és a magerők azok maradtak változatlanok. Akkor ez azt jelenteni, hogy volt egy olyan korai idő, amikor az ólom sem volt stabilis. Tehát akkor kevés ilyen ólmot kellene találnunk, mert tovább bomlott volna. Képzeljünk el egy másikat, amikor a magerők erősek és az elektromos erő gyenge a múltban. Akkor a radon is stabilis lett volna, tehát ott megállt volna a bomlás. Na jó, erre azt mondja az ember, később mégiscsak elbomlott volna, és adott volna olmot. Igen ám, csak a radon gáz. Tehát közben egyenletesen eloszott volna az egész Földön. És akkor minden földi ólomércben ugyanannyi lenne a radioaktív eredeti ólomnak az aránya. Hát nem az. És ezért azt mondják, hogy az elmúlt 4 milliárd évben nem változott annyit az elektromos töltés és a magerők erősségének az aránya, hogy ez megtörténhessen. Tehát az elmúlt néhány milliárd évben, 4 milliárd évben nem változott mondjuk az elektromos töltés többet, mint nem tudom én, azt hiszem 700%. valamilyen számot láttam. 4 milliárd évvel. Tehát 4 milliárd évvel ezelőtt a természeti állandók és a természeti törvények nagyjából olyanok voltak, mint ma. Hát ennél messzebb nehéz visszamenni. Ugye 4,5 milliárd éves az utolsó holdkőzet, az előtti helyzetet nem tudjuk. Az elmúlt 4,5 milliárd évből nincs jele komoly változásnak. Na most. Ez idáig teljesen fizika volt, és hát némileg unalmas is, mert hát én itt sorolok egy csomó dolgot, és mindig azt mondom, hogy hát tapasztalat szerint az sem változott. Na most jön egy kicsit filozofikusabb hangvételű rész, de ez még mindig fizika lesz. Ez pedig a következő. Úgy tűnik, hogy nekünk a természeti állandók értékével nagy szerencsénk van. Amikor Voltaire megírta a Candide című regényét, azt Leibniz elleni vitairatnak szánta, ugyanis Leibniz azt hirdette, hogy ez a világ minden világok legtökéletesebbike. Ha az ember valamit megváltoztatna benne, az már úgy rosszabb lenne. Na most ezen a Voltaire, aki egy olyan gúnyolódó természetű, tekintélyt nem tisztelő ember volt, égtelenül megdühödött, hogy a Leibniz itten a fönnálló állapotokat dicsőíti, és beleírta a Candide-ba a Pangloss mesternek, a nevelőnek a képében a Leibnizet, aki amikor különböző csapások érik a főhőst, meg őt is, akkor mindig megmagyarázza, hogy azért ez még mindig a legjobb világ, sokkal jobb, hogy így történt, mert ez történhetett volna egészen máshogy is, és az rosszabb lenne. Na most, ha az ember azt mondja, hogy örülünk föl, hogy a világ olyan, amilyen, akkor természetesen kiteszi magát a gúnyolódásnak, mert ugye gúnyolódni az mindig nagyon könnyű. Ezt kell mondjam a Voltaire is, ugyanis a Leibniz egy matematikus és fizikus volt, tehát ő tudta, hogy mit beszél. Más kérdés, hogy igaza volt-e vagy nem. Míg a Voltaire, hát tisztesség, ne essék, szólván nem tudott semmit. A Voltaire nem viccelek, a Voltaire szinte kizárólag más emberek kigúnyolásával írt műveket, aminek voltak nagyon hasznos eredmények. De hát ez... hogy mondjam, ahogy az én gyerekkoromban ezt tanultuk, ez nem építőkritika. Na, Voltairenek volt egy nagy tudománytörténeti jelentőségű cselekedete, amikor lefordította franciára Newtonnak a, hát azt hiszem az égi mechanikáját. Ez azért volt nagy cselekedet, mert a franciák egyrészt nem olvastak angolul, az még nem baj, mert a Newton eredetileg latinul írta. Másrészt a franciák nem olvastak angol tudósokat, mert azt mondták, a francia tudomány sokkal nagyobb, és különben is mit jön a Newton ezzel a gravitáció elmélete, tehát nekik megvan a Descartes féle. Na mostan a Voltaire volt annyira polgárpukkasztó, vagy akármi pukkasztó, hogy ő megmerte azt csinálni, hogy egy külföldi fizikus művét lefordítja franciára, és ottan betopja a társadalom közé, az botránkozom meg az ilyen hazafiatlan cselekedetet. Na most ettől Franciaországban legalább egyesek megismerték Newtonnak a művét. Igaz, hogy az akadémia továbbra is azt mondta, hogy neki az nem köl, mert ott van a Descartes elmélete, a sokkal jobb. De mégis legalább valaki megismerte. No, de nagy általánosságban Voltaire képtelen volt fölfogni azt, hogy Leibniz miért mondja azt, amit mond. Ugyanis Voltaire az egészet ilyen társadalomtudományi meg erkölcsi alapon fogta föl, és azt mondta, hogy de hiszen tele vagyunk erkölcstelenségekkel, ugye? És akkor jön a Leibniz, és azt mondja, hogy hát ez a legjobb, ez a marhaság, hát itt vannak rá az ellenpélek. Igen ám, de Leibnizek természettudós volt, és én, mint természettudós azt mondom, hogy nagy mázlink van, hogy a természeti állandók annyik, amennyik. Na most erre én hát elmondok, hát hány példát, vagy egy példát mondok el, vagy kettőt, mert nem kell a hallgatóságot vég nélkül untatni. Most elmondok egy példát, ha úgy gondolom, hogy kell még egy, akkor elmondok még egyet. Az az egy példa a következő. Van egy atommag, amit úgy hívnak, hogy deuteron. Ugye a nehéz hidrogénnak az atommagjáról van szó, egy proton és egy neutron. ennél egyszerűbb olyan atommag, amiben még valami szerkezet is van, az nincs. Ugye a proton az a normál hidrogén atommagja, az egy darab elemi részecske úgy, ahogy van. A deuteron az két elemi részecske magerők által összetartva. Elektromos erő nem hat, mert a neutron semleges. Hát a gyenge kölcsönhatás hat, az valami 12 nagyságrenddel gyengébb, mint a magerők ottan, úgyhogy ezt az ember elhanyagolja és kész. A deuteron az 2,2 millió elektronvoltos kötési energiával van megkötve. Ez mostan, hogy sok vagy kevés, az ugye azon vég nélküli vitát lehetne nyitni. Minden esetre ez biztosítja azt, hogy a neutron nem bomlik el benne. A szabad neutron az kb. 10 perces felezési idővel szétesik, ad egy protont, ad egy elektront és ad egy antineutrinot. A deuteronban megfogott neutron nem bomlik el, mert az igaz, hogy ő megszabadulna valami 1 millió elektronvolt energiától a bomlásba, de akkor szétesne a deuteron mag, amiben pedig 2,2 millió kötési energia van. Tehát ő neki alacsonyabb az energiája, ha ott marad bomlás nélkül. Na most. Ha deuteron mag nem létezhetne a természetbe, akkor óriási bajban lenne. Hát mindjárt mondom, hogy mi ez az óriási baj. Először azonban azt mondom, hogy mi az, hogyha nem létezhetnek. Hát kérem tisztelettel, a magfizikusoknak egy nagy meglepetése volt valamint az 50-es években, amikor már ki tudták körülbelül számolni, hogy hogy épül föl a deuteron. A nagy meglepetése a következő volt. A deuteronnak ez a 2 millió elektronvoltra megkötött állapota úgy jön létre, hogy van egy kötési energia, egy összetartó erő, ami 50 millió elektron volt, viszont az egymás közelébe tartott két részecske az így szaladgál, minél közelebb húzom, annál inkább, határozatlansági reláció, és ez ad 48 millió elektron volt plusz energiát, és 50 minusz 48 az 2. Majdnem nulla jött ki. Ha egy kicsit gyengébb a magerő, azt hiszem olyan 5%-kal, vagy egy kicsit nagyobb a Planck állam, ugyanezzel az 5%-kal, akkor a deuteron nem képes létezni. Akkor nincs ilyen mag. Na hát erre az ember azt mondja, hogy enélkül még megvagyunk valahogy, igaz, hogy akkor nincs nehéz víz, tehát az atomreaktorban nehezebb a neutronlassítást megcsinálni, akkor esetleg nem csinálunk atomreaktort, mondd már. Nem ez a helyzet. Ugyanis, ha a deuteron egyáltalán nem is létezhetne, akkor a csillagokban a termonukleáris fúzió nem tudna folyni. Na, ez nem egészen igaz ez az állítás, majdnem igaz, mindjárt megmondom, mennyire igaz. Képzeljünk el egy csillagot, ami csak hidrogénból áll. Semmi más nincs benne. Hát akkor kérem, hát nagyon szépen el lehet ezt mondani, hogy fúzió, 4 hidrogén atommag összeáll, és ad egy hélium magot és valami energiát. Ez nem ilyen egyszerű, két okból. Először is, hogy a hélium magjában 2 proton és 2 neutron van, és én 4 protonnal kezdtem. Hát erre azt mondják, hogy inverse beta bomlás történik, 2 darab proton helyett megjelenik egy neutron, meg egy pozitron, meg egy neutron. Hát mi az, hogy megjelenik? Ez energia kellene, de hát a végén a hélium magban annyira erősen vannak ezek kötve, hogy a felszabaduló energia az elég, az ezt beszapoltolja. Nem ez a probléma. A probléma az, hogy 4 darab proton az életben soha nem fog egyszerre találkozni. Hanem a folyamatnak 2 lépésben kell lezajlania. És a csillagászok és a magfizikusok azt mondják nekünk, hogy a folyamat úgy kezdődik, hogy találkozik 2 proton. És az egyik proton az átalakul neutronná, meg pozitronná, meg neutrinová, és a neutronja megköt a másik protonnal a deuteronba. És a felszabaduló energia elég ahhoz, hogy fedezze azt, hogy a neutron nagyobb tömegű, mint a proton, és így tovább. Ha deuteron nem tudna képződni, akkor ez a lépés nem történhetne meg. Tehát csak akkor sikerülne a fúzió, hogyha egyszerre 4 proton jönne össze. Amiért összehasonlíthatatlanul valószínű. Tehát ha deuteron nem létezhetne, akkor tisztán hidrogénból álló csillagokban nem folyhatna termonukleáris fúzió. Továbbá nem folyhatna csak hidrogénból és héliumból álló csillagokban sem. Mert az egy darab proton nem tud befogódni egy hélium magba, mert az így létrejövő ötös tömeg számú lítium az nem létezik. Tehát azonnal szétesik. Tehát csak hidrogénból és héliumból álló csillagokban sem folyhatna fúzió. A napban van valamennyi szén meg oxigén meg nitrogén is, és van egy olyan fúziós folyamat, ami a napban tudna folyni, csak sokkal lassabban, mint a másik, de a világegyetem első csillagaiban csak hidrogén és hélium volt, a nehezebb elemeket azok gyártották, és ez a folyamat nem tudott volna elindulni. Tehát, ha 5%-kal gyengébb a magerő, mint amennyire, vagy 5%-kal nagyobb a határozatlanság, a Planck állandó, mint amekkora, akkor az életben csillagok nem jöttek volna létre, és mi sem lennénk itt. Tehát nem egy teljesen üres világegyetem, amiben úgy szólódik szét a gáz. Hát mostan én nem tudom, hogy szerencsések vagyunk-e, hogy létezünk. Ugye ez részint filozófiai kérdés, részint attól függ, hogy ki mennyire optimista, pessimista, meg kudarctűrő, meg eféle. De minden esetre egy néhány százalékosan más érték egy természeti állandónak, az azt jelenteni, hogy nem volnánk, nem is léteznénk. Ez egy példa.
Thank you.
Na most ilyen példát még többet el lehet mondani, mert ravasz emberek kidolgozták mindenféle számítást arra, hogy ha az elektromágneses kölcsönhatás egy kicsit erősebb lenne, akkor már az urán sem lenne. Szóval az urán nem stabilis, de hát 4,5 milliárd éves felezési ideje van, tehát a Földben még van urán. Ha az elektrom, szóval az elemi töltés egy kicsit nagyobb lenne, akkor nem létezne uránérc a Földön. Vagy nem létezne ólom, és akkor ugye bár hát a kémia meg a biológia nem tudna használni valamire. Tehát számtalan olyan példa van, hogyha egy kicsit elállítok egy természeti állandót, akkor nem az jön ki, hogy máshogy működik a világ, hanem az jön ki, hogy valami abszolút lehetetlenné válik. Na mostan akkor itt megint megállok egy pillanatra, és azt mondom, hogy nem egészen biztos, hogy ez baj lenne. Mert én itt ugyan most elemezgettem, hogy milyen szörnyű lenne, hát hiszen nem lennének csillagok, a csillagok nem termeltek volna nehezebb elemeket, mi nehezebb elemekből állunk, tehát a mi anyagunkat se termelték volna meg. Na most ez, kérem tisztelettel, egy tökéletes gondolatmenet, csak az elmúlt néhány évben az ember a magyar társadalomban ezt a gondolatmenetet számtalanszor hallotta, nem fizikai meggondolásokban, és időnként látszott, hogy a gondolatmenettel van egy kis baj. Hát ezek általában úgy jöttek ki, hogy hát mostan hoztak egy köztisztviselői törvényt. De a köztisztviselői törvény rossz, mert erre és erre az esetre míg eddig az kényelmesen ment így és így, most az nem megy. Ezek ilyen túlórák például, hogy az egészség. Ugye az van, hogy köztisztviselővel, közalkalmazottal csak bizonyos mennyiségű túlórát lehet végezteni. Hát ez ugye jó, mert ez védi az értékeit. Akkor előjön valamilyen iparág, vagy valamilyen foglalkoztatási ág, szakszervezete, vagy kamarája, vagy valami, és azt mondja, végünk van, mert hiszen mi havi 40 túlórával biztosan nem tudunk működni, itt összeomlik minden. Ugye nem lesz kórházi ellátás is itt. Hát ha az ember nem tudná, hogy más országokban másféle köztisztviselői törvényekkel is elműködik a közalkalmazottság meg a köztisztviselőség, akkor azt mondaná, hogy ez igaz. Így viszont az ember azt mondja, hogy hát hiszen mi mindig úgy gondolkodunk, hogy ez így megy, azt már tudjuk, hogy így megy. Na most, ha ezt egy kicsit megváltoztatjuk, akkor ez így nem megy, vége, összeomlik minden. Ott van a trükk, hogy lehet, hogy van egy másik működési út. Tehát én elmondtam azt, hogy ha egy kicsit gyengébb lenne a magerő, akkor nem volna deuteron, és az első csillagok nem gyújthattak volna be. Lehet, hogy valami más létrejött volna, ami aztán szintén megtermelte volna a mi testünket alkotó, nem tudom én, szenetoxigént vasat. De hogy ez a mi micsoda, ez a másik micsoda, ezt mi nem tudjuk, mert ilyen a mi világunkban nincs. Mert éppen azért nem jött létre, mert a magerők nem gyengébbek egy kicsit. Tehát én nem vagyok abban biztos, hogy 5%-kal nagyobb Planck-állandó mellett nem jött volna létre valami. Lehet, hogy létrejött volna. Az életben nem tudjuk végig gondolni az összes lehetőséget, mert az nagyon nehéz, de az azért biztos, hogy nem mi jöttünk volna létre. És nagyon más lenne a világ. És akkor ebből eljutott az ember oda, hogy hát most ez egy óriási nagy véletlen, esetleg óriási nagy szerencse, hogy a különböző természeti állandók pont olyan értékeket vesznek föl, ami mellett mi is lehetségesek vagyunk, meg a tehenek is lehetségesek, tehát tudnak tejet adni, meg a kövek is lehetségesek, tehát lehet belőlük kőbaltát pattintani, meg egyáltalán a Föld is lehetséges. Tehát, hogy ez egy szerencse, vagy egy eleve elrendelt harmónia. hogy Descartes-t idézem. No, ugye erre a kérdésre nincs rendes válasz. Mert legjobb tudomásunk szerint ez az egy világunk van. Tehát van egy megfigyelési adatunk arra, hogy mennyi a természeti állandók értéke. Hát egy megfigyelésből nem lehet eldönteni azt, hogy valami valószínűtlen-e vagy valószínű. Tehát azt sem lehet eldönteni, hogy kell-e valami eleve elrendelt harmónia ahhoz, hogy ezeknek az értéke ennyi legyen. Amíg az is lehet, hogy van valahol egy természeti törvény, ami azt mondja, hogy hát ez az arány csak ennyi lehet. Ellenben nem csak ez a két eshetőség van, hogy véletlen vagy eleve elrendelt harmónia. Van egy harmadik lehetőség, és ezt úgy hívják, hogy természetes kiválogatódás. Ezt Darwin megfogalmazta élőlényeknek. Elvileg semmi akadálya annak, hogy ezt az ember megfogalmazza vagy a természeti törvényekre, vagy a világegyetemre. Hát egy nehézség van vele, azt el kell ismerni. Az, hogy megint mondom, hogy a világegyetemből csak egy van. És hát ugye úgy gondoljuk, hogy mindig ez az egy volt. Tehát most mit jelent az, hogy kiválogatódás? No, erre van válasz, a válasz nem egy olyan biztos válasz, hogy ez így van, vagy nincs így. Van egy olyan válasz, aminek az alapján el lehet képzelni, hogy hogy lehet a kérdést föltenni. Hogy a kérdésre mi a válasz, azt én nem tudom most megmondani. Az az út, az a gondolatmenet, azt kérem, valódi fizikai gondolatmenet, tehát komoly fizikusoknak jutott ilyen eszébe. Ezzel nem mondom azt, hogy ez a fizika által elfogadott állás. Tehát a többség az ezt nem követi. A többségnek vagy igaza van, vagy nincs. De ez a túlnyomó többség. No, a gondolatmenet valahogy a következőképpen megy. Van egy olyan dolog, ugye, hogy kvantummechanika. Kvantummechanika az különböző dolgokat mond, azt mondja, hogy a testnek nem egy abszolút helye van itt, hanem egy hullámfüggvénye, ami azt mondja, ilyen valószínűséggel van itt, olyan valószínűséggel van ott. Van egy egyenlet, amit mondjuk Schrödinger egyenletnek hívnak, amelyik megmondja, hogy ez a hullámfüggvény hogy változik, ahogy az idő múlik. Na most tegyük föl, hogy valaki létre tud hozni fizikailag egy állapotot, ami a következőben áll. Itt van egy golyó. Létrehozom azt az állapotot, hogy a golyó 50% valószínűséggel itt van, és 50% valószínűséggel itt van, és közből nincs. Ilyen állapotot a kvantummechanika szabályai szerint létre lehet hozni. Elektronnal sikerült is, meg fotonnal, ez a szétválasztott foton, hogy félig áteresztő tükör, és akkor erre lehet küldeni a fényt, meg erre lehet küldeni a fényt, és utána a Jánosi Lajos, meg a Nárai, az olyan gyenge fényt vett, hogy egyszerre mindig csak egy foton ment keresztül a berendezésen, annak ellenére annak a fele elment jobbra, a másik fele tovább ment egyenesen, mert mindig kaptak önmagával ilyen interferencia csíkokat a fényképező lemezen, pedig egyszerre csak egy foton volt benne, a fotont nem lehet ketté osztani, mert egy oszthatatlan kvantumrészecske, ennek ellenére a fele erre ment el, a fele arra ment el. Magyarázat? Nem volt az ketté osztva, hanem egy olyan állapot jött létre, amiben a hullámfüggvénye olyan volt, hogy fele valószínűséggel erre megy, és fele valószínűséggel erre. Tehát ezt meg lehet csinálni. Fotonra. Hát labdákra nehezebb, mert azok nagy tömegűek. Ugye ennek a dolognak egy példája a Schrödinger macskája. A Schrödinger macskája egy gondolatkísérlet. Senki nem csinálta meg a kísérletet. A kísérletet nagyon könnyű lenne megcsinálni, állatvédő liga tiltakozna, de nagyon könnyű megcsinálni. Az elképzelés a következő. Fogok egy rakétát, nem űrrakétát, egy olyan, amit fel lehet lőni 100 km, aztán visszajön és ejtőernyővel leszáll. Ebbe az utas fülkébe elhelyezek egy macskát. Hát mivel ez egy rövid idejű repülés, nem kell neki űrruha, nem kell neki semmi, addig van az levegő. Na most. Az utas fülkébe ugyanakkor beteszek egy robbanó szerkezetet. Hát itt valami dinamitot. Aminek a gyújtó szerkezetét azt egy radioaktív részecske keresztül haladása hozza működésbe. Tehát van egy részecske számláló, ha az jelez, kattan egyet, akkor a detonátor detonál. Na mostan akkor beteszek egy nagyon gyenge radioaktív forrást oda, ami olyan gyenge, aztán előre kiszámolom, hogy a rakéta repülése alatt pont 50%-a valószínűsége annak, hogy abból a detektor egyet megfog. Na most. Quantum Mechanica azt mondja nekem, hogy nem valószínűségekről kell beszélni, minden pillanatban van egy hullámfüggvény, és ha azt a hullámfüggvényt valahogy kielemzem, akkor az adja annak a valószínűségét, hogy becsapódott-e a részecske vagy nem. Na most. Ha az ember a Schrödinger egyenletet megoldja, akkor azt az eredményt kapja, hogy a Schrödinger macskája, azért Schrödinger macskája, mert Schrödinger javasolta ezt a gondolatkísérletet. A repülés elején 100%-ig eleven állapotban van, mert hiszen amikor elkezdődött a repülés, akkor még nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy a detektor jelezzen. A repülés végére pedig olyan állapotba kerül, hogy két különböző hullámfüggvény összege azonos súllyal. Az egyik fél hullámfüggvényben a macska eleven, a másik fél hullámfüggvényben a macska, hát a robbanás megölte. Tehát döglött. Tehát, amikor a rakéta leszáll, de még nem nyitott, akkor a macska egy olyan kvantumállapotban van, ami az eleven és döglött macska úgynevezett szuperpozíciója. Na most, ilyen állapotot senki nem észlelt, ez tapasztalati tény. Erre jött a Neumann János, aki azt mondta, hogy a mérés egy olyan folyamat, hogy a tudat, vagy a mérőműszer, Neumann nem használta ezt a szót, hogy tudat. A mérőműszer az egy olyan valami, hogy az amikor kapcsolatba lép a kvantumrendszerrel, akkor az állapotot beteszi egy úgynevezett saját állapotba, a saját állapotnak megvan a definíció, hogy nem mutatok vele senkit, és olyan valószínűséggel teszi be, amilyen súllyal az előfordult az eredeti kevert állapotba. Tehát, Neumann azt mondta, ha mérést hajtok végre, az utasfülke állapotán, akkor 50% valószínűséggel olyan állapotba dobja a mérés hullámfüggvényt, hogy a macska eleven, 50%-kal olyanba, hogy a macska döglött. Ezt senki nem is vonja kétségbe, hogyha végrehajtanák a mérést, ez történne. Na most. Az ortodox koppenhágai iskola, tehát Niels Bohr és tanítványai pedig a következőt mondták, hogy a mérést a tudat hajtja végre. Tehát ameddig a tudat nem kapcsolódik be, addig a Schrödinger egyenlet leírja, hogy mi történt, és amikor a tudat bekapcsolódik, akkor a mérés történt meg. Na, ez így együtt nagyon szép, és ezzel az a végeredmény jön ki, hogy amikor én kinyitom a tudásfülke ajtaját, akkor 50% valószínűséggel egy döglött macskát találok ott, és 50% valószínűséggel egy elevet. Mivel ebben senki nem kételkedik, ezért nem is hajtották végre a kísérletet. Nem ez a probléma. A probléma, kérem tisztelettel, abban áll, hogy közvetlenül mielőtt én kinyitom az utasfülkét, akkor a macska ebben az állapotban van. Hogy a fenébe képes egy macska élni úgy, hogy 50%-nyira meg van dögölve? Ugye? Márpedig a végén az esetek 50%-ában eleven macskát fogok találni, tehát ezt a furcsa állapotot túlélte. Hát én azt hiszem, hogy ha a macskát 10%-nyira megölném, akkor már megdöglene a többi is, hogy így mondja, a vérmérgezésbe vagy valamibe. Ennek ellenére azt az állapotot, hogy 50%-ban döglött és 50%-ban eleven, 100%-ban túléli, mert utána csak a mérés öli meg 50%-nyiba, és a másik 50%-nyiba a macska megmarad. Na most. Hát ez egy nehézség. Ezt a nehézséget egy Everett nevű úriember úgy oldotta meg, hogy azt mondta, hogy nem kerül a hullámfüggvény saját állapotba, hanem ha én megmértem és azt találtam, hogy a macska döglött, akkor az csak azt jelenti, hogy az én tudatomnak egy része azt hiszi, hogy azt találtam, hogy a macska döglött. Az én tudatomnak egy másik része azt találja, hogy a macska nem döglött, de az én tudatomnak az a része, amelyik ezt találta, nem tud a másik részéről, ami azt találta. Tehát minden mérés mondjuk megkettőzi, vagy megtöbbszörözi a személyiségeket, vagy a tárgyakat, vagy miket. Nem olyan értelemben, hogy több lesz belőle, hanem úgy, hogy különböző állapotaik lesznek, és minden állapot megy tovább a maga rendjén. Tehát el lehetne képzelni azt, hogy a világ egyszerre több állapotban van. Hiszen már elég hosszú idő eltelt, elég sok mérés történt. Hát ha ezt el lehetne képzelni, ez egy nem józan, nem normális, de legális fizikai elmélet. Tehát ezt szaklapokban nem ideje leközölték. Ha valakinek ebből kedve támad szakcikket írni, akkor legalábbis bizonyos folyóiratok, ahol a lektor nem kap hímlő, csalánkiütést. Tehát ahol nem kap csalánkiütést az Everett elmélet hallatára, azok a szakfolyóiratok ezeket a cikkeket le is közlik. Tehát el lehetne azt is képzelni, hogy ezekben a különböző állapotokban, a világnak a különböző állapotaiban, különböző a természeti állandók értéke is, mert hiszen nem tudjuk, hogy a természeti állandók értékét mi határozta meg annyira, amennyire. És ebben az esetben az lenne, hogy hát az egyik fajta állapotban nem lehetséges élet. A másik fajta állapotban lehetséges élet. Ha vannak deuteronok, akkor be tudnak gyújtani a csillagok és lesz élet. Ha nincsenek deuteronok, mert úgy gyenge a magerő, akkor nem gyújtanak be a csillagok, és nem lesz élet. És mi azon az ágon vagyunk, ahol az élet létrejött. Hát ez legalábbis világos. Tehát mi, ha megmérjük a természeti állandókat, mondja ez az elképzelés, nem is találhatunk más, mint hogy éppen szerencsés az értékük. Ugyanis az összes olyan állapotban, ahol nem szerencsés, ott a fejlődés végén nincs senki, tehát senki nem tudja megmérni a természeti állandók értékét, és nem tudja azt mondani, hogy éppen szerencsés. Sem azt, hogy éppen szerencsétlen. Tehát az összes rossz esetben nem történik mérés, az összes jó esetben pedig előbb-utóbb történik. Most ez úgynevezett kiválogatódási effektus. Ugye bizonyos körülmények bizonyos embereknek kedveznek, és azok életben maradnak, más embereknek nem kedveznek, és azok meghalnak. Mostanakkor akik életben maradtak, azok azt mondják, hogy jaj, hát nagyon jók a viszonyok. A viszonyok azok ugye pont megfelelő. Akik meghaltak, azok már nem tudnak semmit sem mondani. Tehát általában az ember, ha nem volna benne egy ilyen pessimizmusra való hajlam, akkor valóban azt kellene mondja, mint Leibniz, hogy ez a világ alapjában véve egész jó. Ez csak a pessimizmus ellensúlyozza. Most ugyanez a helyzet a természeti állandók értékével. Ha ez az elképzelés, amit én most ismertettem, nem arról van szó, hogy én elhiszem vagy nem hiszem el, komoly emberek megengedik ezt a lehetőséget. Ha ez az elképzelés helyes, akkor azt kell mondani, hogy az összes olyan elágazásban, tehát amikor itt megtöbbszöröződik a létezés, az összes olyan elágazásnál, aminek a végén van valaki, aki meg tudja mérni a természeti állandókat, ott azok között nagy összhangot talál, az összes olyan esetben, amikor ez az összhang nincs meg, akkor viszont senki sem méri meg. Egyetlen egy hasonlatot mondok, és akkor én abba hagyom. Ez a következő. Az 1970-es évek elején rájöttek arra, hogy a napneutrinók száma alacsonyabb, mint amennyit vártak. De jóval alacsony. 1972-ben egy Fowler nevű úriember, aki később csillagfejlődési kutatásaiért Nobel-díjat kapott, azt mondta, hogy hát ez azért van, mert a nap egy ciklikus üzemmódban van, tehát egy ideig melegebb és több napneutrinó jön ki belőle, utána valami történik vele, fölforra a belseje, kijön belőle a hélium egy darabig, akkor lehűl, és akkor pedig az átlagosnál kevesebb a napneutrinó. A csillagászok nem tudtak azelőtt erről a ciklusról, átlagban számolták ki, hogy hány fúziós folyamat történik másodpercenként a napban, abból kiszámolták, hogy hány napneutrinó kell kijöjjön. Most a Fowler azt mondta, hogy hát éppen egy lehűlési szakasz után vagyunk, tehát ezért kevesebb a napneutrinó. Most erre én a következőt mondtam 74-ben. Talán az volt az első komoly ismeretterjesztő előadásom, valami csillagászat őszi, vagy tavaszi, vagy őszi baráti hetén, hogy kérem, ha nem lett volna jégkorszak, akkor mi helyettünk mostan itt ilyen csimpánzfélék szaladgálnának az erdőbe. Mert akkor itt is finom, meleg, trópusi erdő lenne. És finom, meleg, trópusi erdőben az ember nem hülye elmenni embernek, hanem a helyet ott a nafák tetején érdeklődő és banánt eszik. Na, ezt az állításomat most már korrigálnom kell, mert az ember valamivel régebbi, mint a csimpánz, olyan értelemben, hogy a csimpánz utólag szokott vissza négy kézlábra. Na de az alapjában igaz, szóval hát az, ami az ember őse volt, meg a csimpánz őse, az az életmódban jobban hasonlított a csimpánzra, mint rá. Na most, tehát a következő van. Akkor én a következőt fogalmaztam meg. Le is írtam valahova, hogy előre meg lehetett volna jósolni, hogy kevés napneutrinót találnak, vagy hogy nem sikerül megtalálni a napneutrinókat, mert akkor még ezt a keveset sem sikerült megfogni, ugyanis. Két lehetőség van. Vagy abban az időszakban vagyunk, amikor a nap melegebb és több a napneutrinó, vagy abban az időszakban vagyunk, amikor a nap hűvösebb és kevesebb a napneutrinó. A második eset az az eset, ami most van, tehát ezért azt a kevés napneutrinót nem tudtuk megtalálni. Most már megvannak, de 74-ben nem voltak. Az első esetben, amikor a nap meleg és sok a napneutrinó, akkor viszont csak csimpánzok élnek, amelyek még azt a nagyobb mennyiségű napneutrinót sem képesek észlelni, mert ugye azoknak még olyan műszerük sincs. Tehát előre meg lehetett volna jósolni nem azt, hogy mennyi a napneutrinó most, hanem azt, hogyha az ember mérést hajt végre, akkor keveset talál, vagy sokat. Csak keveset találhatunk. Tudnod, olyan állapotban, amikor sok van, nincs ember, és nem hajt végre mérés. Kiválogatási effektus. Tehát elképzelhető, hogy azért találunk ilyen szép, szabályos összefüggéseket a természeti állandók között, aminek, hogyha a Leibniz már ezt ismerte volna, akkor nagyon örült volna. Ő valami másokban látta a harmóniát, és annak örült. Tehát elképzelhető, hogy azért látjuk ezt a szép harmóniát, mert minden másik esetben nincs ember, aki láthassa. Tehát ember csak azokhoz az állapotokhoz tartozik, méréseket végző ember, amikor a harmónia megvan. Ezek után nem számít, hogy mennyi a valószínűség annak, hogy nincs meg, azt ugyanis nem méri senki. Az összes mérésben meg kell legyen a harmónia, és hát akkor ebben az esetben elmarad az a kérdés, hogy van-e itt eleve elrendelt harmónia, vagy nincs, mert csak azokat az eseteket mérjük meg, amikor van, de az lehet véletlen is. No, akkor én most ezt befejeztem, és akkor itt a szokás szerint egy körülbelül 5 perces szünet után elkezdek válaszolni a kérdésekre. Na, a következő helyzet, akkor erre részletekbe válaszolok. Az egyik, hogy miért szoktak az erőhatások egyben R-négyzettel menni a háromdimenziós térben. Na, ennek egy nagyon szép és egyszerű oka van. Ez nem törvény, egy csomó erőhatás nem így megy. De sok van, amelyik vagy így megy, vagy úgy körülbelül. Na most ennek a következő az oka. Gondoljunk az erővonalakra, az erővonal az csak egy hasonlat, a Faraday vezette be, a Faradaynek ugyanis nem volt egyetemi diplomája. Ugye a Faraday úgy lett, mondjuk fizikus, hogy a Davy nevű jeles vegyész mellett, azt hiszem a Davy mellett, ilyen kisinaskodott, tehát ő oda ment és azt mondta, hogy ő szeretne ilyen szép tudományos dolgokkal foglalkozni. Mire a Davy azt mondta, hogy akkor mossa el neki az összes képcsövét. Azt nagyon szépen elmosta, és akkor a továbbiakban ilyen munkákat adott a Davy, és akkor lassanként adott nagyobbakat is, és aztán így beletanult a Faraday a természettudományba. De nem volt neki egyetemi diplomája. Na mostan, ez azt jelenti, hogy ő nem egy rendszeres absztrakt tudást kapott, hanem a képzelő erejét használta, és neki ezt el kellett valahogy képzelni az erőt. És akkor azt mondta, képzeljük el, hogy ilyen vonalak vannak. A vonalak azt mutatják, hogy merre felé áll az erőhatás, tehát ha én ráhelyezek a vonalra valahova testet, akkor az erő a vonal mentén húzza, és azt pedig, hogy milyen nagy erővel húzza a vonal mentén, azt úgy fogom fölábrázolni, hogy milyen sűrű mennek a vonalak. Na most ez csak egy kép, hát ez olyan, mint amikor az ember a földgömbre ráfesti a hosszúsági meg a szélességű köröket. Na jó, de az a hosszúsági és a szélességű kör is, ha ugyanis nincs is ráfestve a földre, az azért valójában van. Mert a 60. szélességű körre ugye az jellemző, hogy honnan megnézem a sarkcsillagot, akkor az 60 fokra látszik az égen. Tehát ez valami igazit fejez ki, csak hát nincs a valóságban odafestve. Na most. Következő helyzet. Képzeljük el, hogy valahol itt van egy töltés, egy forrás, ahonnan jön ki az erő, tehát az erőhatás, és ez semmi más, ez egy ponttöltés. Hát akkor az erő minden irányba körülbelül egyformán megy kifele. Tehát ugye minden irányból abba a pontba befelé vonz mondjuk az erő. Tehát akkor ilyen egyenesen szaladnak ki a vonalak. És kérem tisztelettel, ha minden vonal meghosszabbítható, tehát a szabály ugye elektromágneses erőhatása az úgy van, hogy erővonal az pozitív töltésről indul, és negatív töltésen végződik, illetőleg ilyen töltés hiányában végtelenbe fut. Tehát, ha én leteszek egy pozitív töltést ide középre, és elkezdek erővonalakat húzni, akkor minden erővonalnak ki kell futni a végtelenbe. Mert hiszen nem tettem sehol egy negatív töltést. Na mostan akkor rajzolok egyre nagyobb gömböket a középpont köré. Minden erővonal minden gömbön átmegy. Mert hiszen ha nincs negatív töltés, akkor ki kell fussanak a végtelenbe. De még kifut a végtelenbe, az összes közbetett gömbön átmegy. A gömbök felülete az a gömbök sugarának, tehát a távolságnak a négyzetével arányos. És minden erővonal átmegy a kis gömbből is, meg a nagyon is. Tehát minél nagyobb a gömb, ugyanannyi erővonal távolság négyzettel arányos felületen megy át, tehát az erővonalak sűrűsége 1 per R négyzet szerint csökken, tehát az erőhatás 1 per R négyzet szerint csökken. Na most, ez félig hasonlat volt, de a következő a helyzet. Ha egy erőhatást egy részecske közvetít, de a részecske képes a közvetítés közben elmenni a végtelenig, akkor az ember azt várja, hogy az erőhatás éppen 1 per R négyzet szerint csökken. Mert minden kilépő részecskét valahol megfog valami, de R négyzettel arányosan egyre több valami tudja megfogni. Tehát annak a valószínűségét egy valami fogja, mert egyszerűen geometriailag, hogy mekkora felületek látszanak az egyikről a másikra. Azonban csak akkor van így, ha minden kibocsájtott közvetítő részecskát az elektromágnesességnél foton. El tud jutni a végtelenbe, menet közben nem tűnik el, és nem keletkezik másik belőle. Tehát az ember azt várja, hogy valahogy a legegyszerűbb kölcsönhatásoknál ez lesz a helyzet, onnan jön az 1/N-négyzetes erőtörvény. Tehát azért R négyzet, második hatvány, mert a tér háromdimenziós. Ezért a felületek kétdimenziósak, és a gömbök felülete R négyzettel arányos. Négydimenziós térben ez valóban R köbb lenne, 1/R köbb, és így tovább. Lehetne-e a világ négydimenziós? Egy régi kérdés, ezt egy Büchel nevű vagy bajor, vagy osztrák kolléga tette fel a 70-es évek. Nem, a 60-as évek végén, 68 körül. És a válasza az volt, hogy megnézte, hogy mi van, ha négy vagy kétdimenziós lenne a világ, és megint az jött ki, hogy nagy bajok lennének. A nagy bajok azok úgy néznek ki, hogy négydimenziós világban például a hidrogénatom az nem tudna létezni, a proton az elektron az rögtön beleesne a protonba. Mert 1/R négyzettel menne a potenciális energia, ami azt jelenti, hogy a távolsággal túl erősen csökkenne, és akkor az be akarná húzni az elektront középre, még akkor is, hogyha a határozatlansági reláció miatt az elektron nem szereti, a kis helyre van összeszorítva. Tehát nem volnának semleges atomok, csak végtelenül kicsik, vagy valami ilyesmi. Na most ez megint ugyanaz a helyzet, hogy véletlen-e, hogy háromdimenziós éppen a tér, vagy pedig arról van szó, hogy van ugyan egy negyedik dimenziója, de az olyan kicsire összement, hogy nem lehet látni, tekintve, hogyha nem ment volna össze, akkor az atomok mentek volna össze végtelen kicsire. Ez megint egy ilyen evolúciós érvelés. Tehát az ember valóban 1/R négyzetes erőtörvényt vár, ameddig nem tud jobbat. Na most. Második fele Higgs potenciál. A Higgs potenciál egy negyedfokú görbe, de nem R-be. Ezt úgy mindig el szokták kenni, hogy mi annak a változója. Na most ezt nem véletlenül el szokták kenni, mert azt elég nehéz épésszel képzelni, hogy az mi. De körülbelül a következőt lehet mondani. A Higgs bozon az egy részecske. Olyan részecske azonban, amelyik tud keletkezni a semmiből, és el tud beletűnni. Hiszen ez nem nagy ügy, mert a semleges pimezon, az is akármikor elbomlik az embernek, és hát nem semmire, hanem két fotonra, de hát aztán ez a két foton az már nem pimezon. Tehát előfordulhat, hogy az egyik pillanatban 28 pimezon van jelen a térben, a másik pillanatban ez lemegy 3-ra, és a harmadik pillanatban azért, mert én energiát tápláltam be, visszamegy 37-re. Tehát mindig annyi pimezon van ott jelen, amennyi éppen jól érzi magát az adott helyzetben. A maximális entrópiája van, vagy valami. Na most, a Higgs féle úgynevezett önkölcsönhatási potenciál a következőt jelenti. Durván szólva én X-nek elnevezem azt a mennyiséget, hogy a térben hány Higgs bozon van jelen. Egységű térfogatban vagy valami. És ebben a mennyiségben egy negyedfokú potenciálom van. Amikor én nekem pi mezonjaim vannak, az egy másodfokú potenciál. Tehát ha én sok pi mezont teszek ki a térbe, akkor az energiában mindig rosszul érzi magát. Nagy az energia. Most, hogy mi van a negatív felén, hát képzeljük el, hogy ha a pozitív felén vagyok, akkor pozitív pimezonok vannak, és hogyha negatív felén, akkor negatív pimezonok. Tehát, hogyha én beteszek 28 ezer pozitív pimezont, az rossz, ha beteszek 28 ezer negatív pimezont, az is rossz, a legjobb, ha egyet se teszek be. Akkor érzi magát a legkisebb energiával. Jó. Ennek van értelme. Na most a Higgs féle önkölcsönhatási potenciál, az ez a negyedfokú, tehát ez a következő állítás, tapasztalati törvény, hogy a Higgs bozonok akkor érzik legjobban magukat, hogyha egy kevés van jelen belőlük, vagy pozitív, vagy negatív. Ha nulla mennyiségű van jelen belőlük, az nagyobb energiájú állapot, És ha sok van, az is nagyobb energiájú állapot. Ha most valaki azt kérdezi, hogy miért, akkor azt mondom, hogy képzelje el, hogy egy kicsit vonzák egymást, meg egy kicsit taszítják egymást, és amíg kevés van, addig a vonzás győz, és akkor szeretnek így összetársulni, és amikor túl sok van belőlük, akkor meg a taszítás győz, és rosszul érzik magukat. Tehát ez a Higgs-féle potenciál, ennek a változója nem az R, nem a távolság, hanem durván szólva a Higgs pozonok száma egy egységnyi térfogatban. Lehet, hogy a szám négyzetgyöngye. Na most, harmadik kérdés, mitől ilyen? Hát erre könnyű válaszolni. Ugyanis a kvantum térelméletnek egy bizonyított tétele következő, hogy ha van egy ilyen önkölcsönhatási potenciál, és ez nem negyedfokú görbe, hanem negyedfokú alatt a következőt értem, mondjuk hatodfokú, vagy nem hatványfüggvény, hanem egy színusz, vagy bármi más. A negyedfokúban én beleértem a másodfokút is, mert az olyan negyedfokú, hogy a negyedfokú tag együtthatója nulla. Tehát ha ez nem egy negyedfokú görbe, és van, akkor a kvantum térelmélet, hogyha kiértékelem benne a hát valami adatokat, energiát, nem tudom mit, végteleneket ad. Tehát olyan önkölcsönhatási potenciál, ami nem egy negyedfokú görbe, az ha létezne, akkor az illető kvantum térnek rögtön végtelen energiája lenne. Lehet, hogy mínusz végtelen, szóval azt nem mondja, hogy plusz végtelen vagy mínusz végtelen, ezt mindig ki kell számolni. Na most az ilyen kvantumterek valószínűleg, hogy mondjam, szóval ha ilyenek vannak, akkor azoknak valószínűleg egyetlen részecskéje sem jelenik meg, mert akkor rögtön végtelen lenne az egésznek az energiája, ami nem, hát az nem egy kellemes állapot. Tehát csak negyedfokú lehet a görbe, de amiben negyedfokú, az nem egy távolság, hanem egy részecske szám az adott térfogatban. Tehát úgy kell elképzelni, hogy alacsony hőmérsékleten vagy energián, mindig minden térfogatban ott kúvályog egy néhány X-pozon, mert akkor érzik jól magukat, hogyha van belőlük jelen egy néhány. Most, hogy akkor miért nem veszük észre? Hát arra a válasz az, hogy azért nem veszük észre, mert hogy a fenébe vesz észre az ember egy olyan állapotot, amikor ugyan jelen vannak, de így egyenletesen szétkenve. Hát próbálok elképzelni egy mérést, hogy miből veszem észre, hogy ott van. Hát ha itt is van, itt is van, itt is van, meg itt is van, de egy szép egyenletes állapot. Észre se veszem, hogy hol van. Erre mondanék egy példát, hogy ez nem valami képtelen kimagyarázás. Kísérleti tényt mondok rá. Ha egy elég nagy energiájú fotont belőlök valahova, az elég nagy energiájú azt jelenti, hogy több mint 1 millió elektronvoltos, akkor létrejöhet a foton energiáját felhasználva egy elektron-pozitron pár. Ha azonban én csak a vákuumba lőtözök be fotonokat, akkor soha nem jön létre, mert nem tudja, hogy hol keletkezem. Ha viszont én oda teszek még egy nehéz atomokat, aminek az elektromos terét azt érezni lehet, akkor a foton az atomnak környékén létre fogja hozni az elektron-pozitron párt. Mert tudja, hogy hol. Hogy kevésbé legyen személyes az érvelés, ezt úgy is lehet mondani, hogy az impulzus és energia megmaradás nem tudna teljesülni, ha nem lenne még egy részecske, ami elvisz valamennyi impulzus, tudjuk ez a nehéz atommag. De mégiscsak az a helyzet, hogy amíg nem teszek oda egy atommagot, ami kiválaszt a vákuumból egy helyet, hogy itt, addig nem jön létre az elektron-pozitron pár, mert hiszen a foton nem tudja eldönteni, hogy most itt adja le az energiáját, vagy itt adja le, vagy itt adja le. Egy teljesen egyenletes térrészben borzasztó nehéz észrevenni, hogy ott egyáltalán van-e valami, vagy nincs semmi. Azt se tudom, hogy amikor azt mondjuk, hogy ott nincs semmi, vagyis vákuumban, akkor ezzel mit mondok? Mert lehet, hogy ezzel azt mondom, hogy ott egy olyan térrész van, ami egyenletesen ki van töltve annyi darab Higgs bozonnal, amennyi a minimális energiájú állapothoz kell. Lehet, hogy ez a vákuum definíció.
Miért pont annyi a fénysebesség, amennyi, és ha nem ennyi lenne, akkor mi változik?
Nem sok. Megmondom, hogy miért. Hát a legjobb tudásunk szerint a fénysebesség az csak egy nekünk magunknak való ilyen hát szinte szabványügyi hivatal által nyilvántartott mennyiség. A következő helyzet, hogy valójában van a négydimenziós téridő. És olyan mértékegységeket kellene használni, hogy mondjuk volna a másodperc, amit egy órában mérek, és akkor mind a négy tengelyre másodperc lenne fölmérve. És akkor egy másodperc tér, az jelent egy fény másodpercet, tehát amit a fény megtesz a négyet. Mi a fénysebességet csak arra használjuk, hogy a másodperc az egy jó gyakorlati egység, mert hát körülbelül egy ilyen szintdobbanásnyi, és a centiméter is egy jó gyakorlati egység. Most mi nem akarunk 3x10^11 centimétert használni hosszegységnek, mert az eléggé nehézkes lenne. És ezért más egységben mérjük a négydimenziós térnek a három tengelyén a távolságot, mint a negyediken, és akkor kell egy változat. De ez csak nekünk kell. Pardon, most úgy beszélek, hogy van relativitás elmélet és helyes. Akkor a fénysebesség az tényleg csak olyan, hogy mi fölírjuk egy cetlire, hogy ezt így kell hívni. Ez olyan, mint hogy a hőmérsékletet én mérhetem fokba, de mérhetem energiaegységekbe is. És a kettő között van egy változám, hogy egy fok hőmérséklet változás az ennyi energiát jelent. Ha az a változám nem ennyi lenne, hanem más, az csak annyit jelenteni, máshogy definiáltam mondjuk a fokot. Tehát ha a fénysebesség ugyan állandó volna, de más volna az értéke, az nem jelent fizikailag semmi különbséget, az azt jelenti, hogy az én centiméteremnek a hossza más. De ez csak az én mérőműszerem. A világ azt nem tudja, hogy én milyen mérőműszert használok. Most az megint másik kérdés, hogyha a fénysebesség helytől függene, iránytól függene, vagy időben változna, az mit jelentene? Ha például időben változna, az azt jelentene, hogy a speciális relativitás elmélet nem igaz. De az akkor végig kéne gondolni, hogy milyen elméletet lehetne helyette csinálni. Na mostan a Baj Zoltán, akit ugye napokba temettek el Gyulán, tehát a Gyulavárin, ahol született, az nézegette ezeket a dolgokat mérés. Ugyan, mert ő a Washingtoni Mérés és Szabványügyi Hivatalban volt valamiféle munkatárs. És például megállapította, hogy a fénysebesség a hullámhoztól nem függ. Na az már jó, mert ha függne, akkor a relativitás elmélettel valami baj lenne, ezt úgy állapította meg, hogy vette ilyen pulzároknak a sugárzását, azt meg lehet figyelni rádióhullámokkal, meg lehet figyelni a látható fénybe, és bizonyos esetekben meg lehet figyelni röntgen sugárzásba is, hát hogyha föltesznek egy mesterséges holdra egy ilyen berendezést, tehát a légkör felé. Na most a pulzárok azok ugye lökésekben adják a jelet, és akkor meg lehet nézni, hogy egyszerre érkezik ebbe a rádió hullám, van az a lökés, meg a látható fénybe a lökés, meg a röntgenbe a lökés. És ha nem érkezne be egyszerre, akkor ez azt jelenteni, hogy valamelyik hullámhosszon gyorsabban terjed a fény, mint a másik. Na most ilyen jelenséget ismerünk, de csak közegben. Tehát ha az ember mondjuk üvegben ereget fényjeleket, akkor tényleg az üvegben való fénysebesség az valamennyire függ a hullámhoztól. Ugye akkor ez nem valódi fénysebesség, itt arról van szó, hogy két atom vagy molekula vagy kis-kis sájka között a fény megy a vákumban fénysebességgel, aztán az egyik atom egy pillanatra elnyeli és megint kibocsátja. És akkor addig áll. De ennek az egésznek az átlaga az, hogy egy lassabb sebesség áll. Szívesebben nyeli el az anyag, vagy tovább tartja megfogva, és akkor a fénysebesség függően a hullámosztól. Ha tehát az ember azt találta volna, hogy a fénysebesség erősen függ a fényhullámosztától, akkor ez azt mondta volna, hogy érdemes arra fele gondolkodni, hogy amit mi vákuumnak hiszünk, az valójában egy ilyen nagy üvegszerű valami. És akkor leírni a tulajdonságait. Ha mi ilyesmit találunk, akkor azt mondjuk, hogy semmiféle jele nincs annak, hogy a vákuumnak valami megfogható tulajdonsága lenne. Tehát, ha a fénysebességet hullámhoztól függőnek találnánk, akkor azt mondanám, hogy a vákuum az nem igazán az űr, hanem valami közeg. Ha pedig a fénysebességet időben változónak találnám, akkor a relativitás elméletet valószínűleg úgy, hogy van, ki kéne dobni. És hát, hogy mit kéne a helyére hozni, azt, hogy őszinte legyek, nem tudom. Úgyhogy, hát erre ennyit tudok mondani.
Két kérdésem volna, hogy egy megjegyzésem is. Tehát ez volna,
világos. Először válaszolok az első kérdésre. Nagyon is lehetséges, hogy következő, lehetséges, minden. Voltak, akik azzal próbálták megmagyarázni a galaxis halmazok tömeghiányát, hogy nagyobb távolságokon nem gyengül a gravitáció egy per négyzet szerint, csak lassabban. Ebben az esetben a galaxis halmaznak van valamennyi tömege, de az a tömeg távolra nagyobb erőt fejt ki, mint én hiszem. Csak az összetartja. Na, ezt kérem tisztelettel, elvileg minden további nélkül lehet. Erre két dolgot mond az ember. Az egyik az, hogy az 1 per R négyzet a legegyszerűbb erőtömeg. Tehát, hogyha ez lassabban csökkenne, akkor ez annak felelne meg, hogy erővonalak tudnak keletkezni, megyek kifelé, ritkulnak az erővonalak, mert széttartanak, és amikor nagyon kiritkultak, akkor közöttük keletkeznek újak. Na, ebben semmi lehetetlen nincs. A kvantum színdinamikának az erője, az pont ezt csinálja. De azt tudom, hogy ott csinálja. Ott az úgy csinálja, hogy amikor én húzok szét valamilyen izét, két kvarkot nagy erővel, akkor köztük nagy energia alakul ki, mert húzom őket szét, és akkor ott megjelenik egy kvark-antikvarkpár. Ha még jobban húzom szét, akkor megint megjelenik. Mindig, amikor az energia elég nagyjá válik. Tehát ez lehetne, csak ez nem a legegyszerűbb alakú gravitációs törvény. Na most a másik megjegyzés az, hogy az általános relativitás elméletben től ilyen nem jön, és eléggé nehéz lenne úgy átalakítani az elmélet alapját, hogy ezt megengedjék. Na most lehet, hogy az általános relativitás elmélet nem az igazi elmélet, és fogunk találni egy másikat, csak hát addig, amíg ez van nekünk, addig azt mondja az ember, ebből elég nehezen tudok kierőltetni egy lassabban csökkenő gravitációt. Na, ez egyik. A másik itten a mérés. Na most, ha a társaság már megszavazta a jövő alkalomra a kvantum gravitációt, akkor nem akarok én mindent lelőni. De megfilozofálhatjuk azt, hogy mi az, hogy mérés. És akkor a következőt lehet mondani, hogy vannak, akik úgy képzelik, hogy a Schrödinger egyenlet az mindig igaz, ameddig nem történik valami. Valami drasztikus. Ja, várjunk, először a következőképpen futok neki. Szokták mondani, hogy három különböző tartománya van a világnak. Mikroszkopikus, ami ilyen elemi részecskék, mi egyéb. Makroszkopikus, ami az embernek a saját mértéke. És a megaszkopikus, ami ugye az égi világ. Tehát ami olyan nagy hozzánk képest, mint amilyen nagyok vagyunk mi a részecskékhez képest. Na most ez egyrészt egy ilyen költői kép, tehát nem Paracelsus állított olyan, hogy az ember középen áll a végtelen kicsi és a végtelen nagy között. Tehát két végtelen között az áll középen, akit akarok, mert a végtelen az megfoghatatlan ilyen nagyság szerint. No de, elképzelhető, hogy ebben a szétválasztásban én nem szeretem azt gondolni, hogy van valami, de elképzelhető. A következőképpen képzelhető. Én fizikus vagyok, tehát én azt biztos nem fogom mondani, hogy három különböző törvény van három különböző méretnél, mert akkor én megkérdezem, hogy is mi van éppen a határon. Tehát ha csinálok egy testet, akárhogy is, tehát valahol végződik a mikroszkópia tartomány, és onnan kezdődik a makroszkópia, csinálok egy testet, ami pont akkor a reálisik a határ. Akkor az most melyik törvénynek engedelmeskedik? Tehát a törvénynek folytonosnak kell lennie a határon. Na most. Ellenben az lehet, hogy mi nem ismerjük jól a törvényt. Tehát valami kis hatást elfelejtünk észrevenni. És az a kis hatás, az mondjuk egy mikroszkopikus részecskére tényleg kicsi, de amikor összerakok nagyon sok mikroszkopikus részecskét, akkor felerősödik. Csak azt mondom, én itt megállapítottam a törvényt, és itt egy másik van. Hát gyakorlatilag másik van. Elvileg az ugyanaz a törvény, csak nem tudom annyira pontosan meghatározni, hogy végig tudjam használni. Lehet, hogy ez a helyzet. Én akkor is jobban szeretek egy törvényről beszélni, ami mindenhol igaz. Csak amikor a következményeit kiszámolom, akkor itt erre kell vigyázzak, ott arra kell vigyázzak. Na mostan jön a mérés. Tehát a Schrödinger egyenlet biztosan nagyon jól leírja elemi részecskék viselkedését, mert hiszen amikor a hidrogén atom színképét kiszámolja vele az ember, és aztán ezt megméri egy spektroszkóppal, akkor 8 tizedes jegyre stimmelnek a hullámhosszak, ahol vonalnak kell lenni. És 9 tizedesen nem azért nem stimmelnek, mert ott valami eltérés jön be. Hát van eltérés, de ott az Schrödinger egyenlet helyett Dirac egyenletet, szóval figyelembe veszük, hogy relativitás elmélet van, akkor ezek az eltérések mind eltűnnek. Hanem arról van szó, hogy a színkép vonalak maguk már a 9. jegyben nem élesek. Azért van, mert a fénykibocsátás nem végtelenül rövid, meg nem végtelenül hosszú idő alatt történik, és így tovább. Tehát ameddig a színképvonalakat egyáltalán mérni lehet, hogy hol van a helyük, annyira stimmel a kvantummechanikának a jóslatával. Hidrogénatomnál. Ezt nem mondom, hogy bonyolult a magnál is. Ez azt jelenti, hogy a Schrödinger egyenlet biztos nagyon. Na, akkor mostanitán sok mindent lehet képzelni. Képzeljük el, hogy a Schrödinger egyenlet úgy jól van. A 8/10-ére igazolódott az atomba, hát akkor higgyük el, hogy ez az igazi egyenlet. Akkor arra a kellemetlenségre jutunk, hogy mindig ilyen kevert állapotok állnának fönn, mert a Schrödinger egyenlet az szépen hullámfüggvényből hullámfüggvényt csinál valamilyen elv szerint, és van egy bizonyított tétel, hogy ha én két ilyen összegével jutottam el, akkor mindig két ilyen összege lesz, később más alakul ez, de akkor is két ilyen összege. Na, erre vezette be a Neumann János a mérést. Tehát azt mondta, hogy fogadjuk el, hogy amikor nem történik mérés, akkor a Schrödinger egyenlet helyes, viszont amikor mérés történik, akkor nincs is Schrödinger egyenlet, egy másik folyamat. Jó? Ezt, ha valaki tetszik, valakinek ezt tetszik, elfogadhatja. Akkor jön az a kérdés, hogy mi képes mérni? Erre két válasz lehet. Az egyik az, hogy egy elég nagy test, egy makroszkopikus test, a másik az, hogy a tudat. Most a makroszkopikus testet azért nem tették komolyan, mert ha a Schrödinger egyenlet tényleg igaz, akkor az a makroszkopikus test az nem más, mint nagyon sok elemi részecske halmazat. Hát én minden elemi részecske hatását leírom a Schrödinger egyenletre. Akkor leírtam az egészet. Gyakorlatban nem tudom megcsinálni, de elméletileg meg tudom csinálni, és az azt csinálja nekem, hogy ha két hullámfüggvény összegével indultam, mindig két hullámfüggvény összege lesz. Tehát ha a Schrödinger egyenlet igaz, ha pontosan igaz, akkor akármilyen nagy is az a mérőműszer, nem tud mérni. Hát most erre kinyúlva a Bohrék azt mondták, hogy akkor legyen a tudat. Hát a tudatot esetleg nem írja, a Schrödinger egyenlet, a tudat valami más. De most itt is vannak kellemetlenségek, és ezt már a Schrödinger macskájával is el lehet kezdeni illusztrálni. Tudod, akkor a kérdés az, hol húzzunk egy vonalat? Mitől kezdve van tudat? Hát lehet azt mondani, hogy csak az embernek van. Na jó, minden embernek van? A született gyenge elméjűeknek is? A nagyagy nélkül született születési rendellenességűeknek is? Hát az aztán meghal valamennyi idő múlva, de hát addig van neki tudata? Tehát képes lenne a hullámfüggvényt megmérni? Tehát ha ő ránézne a Schrödinger macskájára, akkor a Schrödinger macskája hirtelen vagy eleven lenne, vagy halott. Attól, hogy egy nagy agy nélküli ember ránéz. Vagy aki teljesen holtrészekre itta magát, és félálomban van. Annak most van tudata, vagy nincs. Na jó, hát akkor most menjünk lefele. Tud-e mérni egy csimpánz? Na most Wigner, valamikor még a 60-as években, megkonstruált egy paradoxont. A paradoxon az hosszadalmas, nincs tábla, és így tovább, tehát nem mondom el. A lényege az, hogy ha két megfigyelő van, az egyik már megfigyelte, hogy mi történt, de nem mondja meg nekem. Aztán én megfigyelem később. És kiszámítom kvantummechanikailag, hogy mit kellene látnom, akkor az én általam látott mérési eredményt befolyásolja, hogy a másik már beugrasztotta saját állapotba a hullámfüggvényt, vagy nem. Tehát én nem tudom, hogy ő miért vagy nem miért. Ennek ellenére az hatással van rá, már arra, amit én mérek, és ő csak utólag fogja megmondani, hogy miért te vagy nem. Na most ezt a paradoxon tovább lehet folytatni úgy, hogy ha én beteszek magam elé megfigyelőnek egy csimpázt. Na mostan, ha a csimpánz képes mérni, mert van neki Niels Bohr értelembe vett tudata, akkor más végeredményt fogok kapni, mintha a csimpánz nem képes mérni. Hát azt lehetne mondani, hogy nagyon jó, így lehet megállapítani azt, hogy a csimpánznak van-e tudata. Mert akkor csinálok egy fokozati sort. És itt mondom, hogy itt látszik, hogy a Schrödinger macskája, de a Schrödinger macskájának van agya. Tehát amennyiben akkora agy is elég ahhoz, hogy tudata legyen, akkor a Schrödinger macskája meg tudja mérni saját magát. És mindig saját állapotban lesz, és nem lép föl a paradoxon. Tehát a Schrödinger macskája paradoxonja megoldódna automatikusan akkor, ha már egy macska agy is elég a tudathoz és a méréshez. Na most akkor azt mondom, jó, mondjuk ez a megoldás, akkor utána egérrel csinálom ezt. Csak így lehet lefele menni, csak mindig azt kapom, hogy azért, hogy a paradoxon ne lépjen föl, ahhoz föl kell tennem, hogy még az egéragy is elég, ahhoz, hogy mérni lehessen, tehát már az is tudat, és így tovább. Tehát teljesen őrült dolog jön elő, hogy gyalogolok vissza, és itt csak akkor állnék meg a paradoxon nélkül, hogyha bejutok valahova a baktériumokhoz, ami már mikroszkopikus. Mert hát akkor el kellene fogadnom, hogy csak a baktériumnak nincs tudata, és mondjuk a gyűrűs féregnek már van. Hát nem tetszik, szóval nekem az egész tudat nem tetszik, tehát eleve nem tetszik az, hogy alapvető fizikában ilyen fogalmakat hoznak be. De mondjuk, ha muszáj, akkor elképzelem, hogy ez valami nagyszerű és magasztos, amit a fizika esetleg nem is tud leírni. De ezek után az derül ki, hogy ilyen azonban már a gyűrűs féregnek is van, akkor azt mondom, hogy hát ez már azért nehezen tudom elérni. Tehát ez a probléma akkor, ha feltételezem, hogy a Schrödinger egyenlet az úgy igaz, ahogy van, csak amikor én aztán megfigyelek, akkor megváltozik a dolog. Ezt mindenképpen fel kell tennem, mert ez tapasztalati tény. Tehát ha a Schrödinger egyenlet úgy igaz, ahogy a Schrödinger felírta, akkor fel kell tegyek egy mérést, és azt a mérést az csak tudat végezheti, de azzal is nagy bajba kerülök. Most a másik lehetséges kiút az, hogy azt mondja az ember, hogy a Schrödinger egyenlet nem pontos. Szóval a Schrödinger a legjobb tudása szerint felírta, de nem pontos, és amikor én egy, vagy két, vagy öt elemi részecskéből fölmegyek egy kvadrillióra, akkor ezek az eltérések valahogy fölösszegződnek, és akkor a Schrödinger, és nem a Schrödinger egyenletem lesz, hanem valami más, és az olyan, hogy mindig egyértelmű eredményre vezet a végén, mérési folyamat nélkül is, ha elég sok a részecske, vagy a tömegük, vagy a kiterjedésük, vagy valami. Ezzel viszont az a baj, hogy akkor én egy olyan egyenletre hivatkozom, amiről nem tudok semmit. Tehát nem tudom, hogy az ismeretlen tag, ami a Schrödinger egyenlethez képest megjelenik, az hogy néz ki. Tehát azt se tudom, hogy amikor ezt én nagy testekre alkalmazom, akkor az egyenlet hogy néz ki. Tehát akkor csak arról beszélek, hogy nincs ám a Schrödinger egyenletem, amit felírtak, hanem ahelyett van egy másik, amiről nem tudom, hogy milyen alakú, de ez majd mindenféle jót csinál nekem. Hát ez meg így kellene. Na most, ami azt illeti, hogy ameddig én rá nem nézek, addig van-e ott tanuló, vagy nincs, vagy urám a helyette. Hát, mit mondjak, Berkeley püspök 1710 körül megfogalmazott először egy tételt, amelyik azt mondta, hogy csak az van, ami észrelhető. Hát ez egy jó tétel, mert különben az emberek mindenféle dolgra kezdenek majd hivatkozni, azt mondják, hogy itt van a visszajáró pénz, csak nem lehet észlelni. Ugye. Na mostan, tehát a Berkeley azt mondta, kérem, ne beszéljünk olyasmiről, ami nem észlelhető, sőt, ne beszéljünk olyasmiről, amit valaki nem észlel. Na, ez nagyon jó volt, írt egy könyvet, amiben ezt kifejtette, hogy ez milyen hasznos. Aztán eszébe jutott, hogy viszont így problémákba szalad bele. Most egy ilyen problémát a következőképpen lehet leírni. Képzeljük el, hogy Berkeley püspöknek van egy háza, a ház mögött van egy udvar, és ezt az udvart ilyen magas hegyfal veszi körül. Három oldalról, egy negyedik oldalon ott van a ház. Egyedül van a házban. De most kinéz az ablakon, és azt találja, hogy ott van az udvaron egy nyírfa. Észlelte a nyírfát, a nyírfa van. Na mostan fél óráig ott tesz-vesz valamit, és fél óra múlva megint kinéz az ablakon, és azt találja, hogy ugyanazon a helyen ott van a nyírfa. Ugyanolyan a foltozata. Hát ez tapasztalati tény, hát ilyet gyakran lehet látni. Na mostan akkor mit kellene föltegyen? Ő neki azt kellene föltennie, hogy a nyírfa, amikor nem észlelte senki, hát ő volt az egyetlen, aki rá tud nézni, mert ott vannak a magas falak. Tehát nagy valószínűséggel közben senki nem nézett rá. Tehát föl kellene tegye, hogy a nyírfa megszűnt létezni, amíg ő nem nézett rá. Nem baj, semminek nem mond vele. Aztán, amikor megint ránézett, akkor létrejött. Jó, ez sem mondaná, csak az a zavaró, hogy ugyanott. És ugyanolyan foltozott. De erre azt mondta, hogy az már nem egy kellemes föltételezés, hogy amikor nem nézek rá, akkor eltűnik, de utána ugyanott jön létre. Ezt már valahogy így nehéz elképzelni. És ezért azt mondta, hogy mentse az előző könyvének a szép felépítését, hogy kérem, hát Isten akkor is észlelődni a nyírfát, amikor senki más nem észlel. Hát egyébként ő mindenhat, ő végtelen sok különböző földi tárgyat képes egyszerre észlelni, és mivel ő észleli, nem tűnik el. Talán azt mondta, nagyon jó, hát akkor itt látszik, hogy Istenre szükség van a modern természettudomány konstrukciójában, mert különben eltűnnének a nyírfák, és máshol jönnének létre. Na már most. Valahogy így vagyunk a méréselmélettel is. Tehát a következő a helyzet, hogy valóban ez a probléma, hogy ameddig nem történt észlelés ezen a nyomorult olvasnál, ameddig egyetlen észlelés sem történt. Van egy olyan olombánya, amit most nyitottak meg. Valami geológus azt mondta, hogy érdemes leásni 720 méter mélyre, mert ott gazdag ólomlelőhely lesz, és akkor leástak, és garantáltan a geológus az első ember, aki oda lement. És amikor ő ránéz, akkor biztos, hogy saját állapotba kerül a ólom. Mert a bor szerint azért, mert a tudatát használta, valaki más szerint azért, mert makroszkópikus létező, és egy harmadik iskola szerint úgyis saját állapotban volt. Tehát amikor ránéz, akkor biztos, hogy attól kezdve már határozott mennyiségű ilyen ólomizotok és olyan ólomizotok lesz, tehát akkor ő megteszi azt a kijelentést, hogy itt eredetileg volt ennyi urán, és az eldobott. És ez a kijelentés most már helyes lesz. Most marad a kérdés, hogy az előző pillanatban helyes volt-e? Ez attól függ, hogy a paradoxon feloldására milyen filozófiát használ az ember. Tehát amennyiben meg lehetne fogalmazni egy mérési eljárást, ami megmondja nekem, hogy mikor történt ez meg, akkor ezt el is lehetne végezni, az ember választ kapna, és abban a pillanatban a kvantummechanikának ez a méréselméleti problémája meg lenne oldva.
És maga a, tehát az a elképzelés, amit mondtam,
hogy... Szerintem a Weinbergnek azt kell hívnie, hogy ez csak akkor bomlik el, amikor ő leírja a könyvbe. Na mostán a következő a helyzet, két elemi rész biztosan nem tudja mérni egymást abban az értelemben, amilyen értelemben egy mérőszer. Ezt azért mondom, hogy biztos, mert vannak két atomos, meg három atomos molekulák. Na most ezeknek a viselkedését leírja a kvantum. És hogyha az egyik atom meg tudná mérni a másik atomot, akkor ezek valahogy állandóan saját állapotban lennének, és akkor a molekula máshogy viselkedne, mint amit a kvantummechanika jósol, ezért más volna neki a színképe, és nem más. Tehát két molekula esetén az egyik nem tudja megmérni a másikat, és viszont. Hogy ennek mi az oka, hogy a molekulának nincs tudata, vagy hogy túl kicsi, vagy az ugye az a kérdés, ami nek az eldöntése az nehéz. Most lehet, hogy sok molekula meg tud mérni egyet. Az lehet. Erről a legközelebb fogok beszélni, mert ha kvantumgravitáció kellett a népnek, lesz kvantumgravitáció. De addig is hadd mondjak annyit, hogy végül is az ólom ásvány az egy nagy darab valami. Tehát ha attól, hogy valami makroszkopikus már tud mérni, akkor végül is lehet, hogy az ólomásvány állandóan megméri, hogy történt-e bomlás, és érkezett-e bele valami részecske. Lehet, hogy ezt ő meg tudja mérni. Az egyik neutron, a másikat nem. Az biztos, mert azt látnunk a molekuláknak a szintjében.
De a neutron önmagát az a mérésnek.
Ez egy teljesen józan fölfogás, és én nagyon rokon szenvezem vele, de nem lehet bizonyítani. Tudjuk a következő helyzet. Ugye itt elhangzott az, hogy 14 perc 36 másodperckor megtörtént a bomlás. Hogy lehet ezt igazolni? Ez nagyon egyszerűen, az ember elhelyez egy detektort, és amikor a detektor észleli a részecskét, akkor valami keletkezik benne, egy áramlökés vagy mi, és az az áramlökés zárja a stoppernak a lenyomja azt a gombot, és utána majd megnézem a stoppert. Na most a következő a kérdés. Egy. Ha soha nem nézem meg a stoppert, akkor nem tudom, hogy megtörtént-e az egész. De én csak azt mondom, hogy nem tudom. Akkor nem tudom eldönteni. Hát azt mondom, hogy az életben nem fogom megnézni, akkor azt sem tudom megmondani, hogy egyáltalán megtörtént-e már a bomlás, de semmiképpen nem tudom megmondani, mikor. Tehát én hihetem azt, hogy a stopper mutat valamit, de ezt nem tudom igazolni. Na most, amiért én hihetem, hogy a stopper mutat valamit, az az, hogy a stopper egy makroszkopikus test. Tehát elképzelhető, hogy tud mérni. Ebben az esetben viszont az a helyzet, hogy akkor nem én mértem meg, hanem a detektor és a stopper együtt. Ha nem tettem volna oda a detektort és a stoppert, akkor még mindig lehet, hogy nem tudnék arról beszélni, hogy megtörtént-e a bomlás vagy nem. És mivel semmi nem is mutatná nekem azt, hogy 14 perc 35 másodperc, ez nem volna ellentmondás. Na mostan az egy elég jól hangzó érv, hogy hát végül is, hát mi itt vagyunk, itt beszélünk neutronok bomlásáról, máshol nem vagyunk, tegyük fel, hogy itt nincs senki, vagy egy olyan korábbi időpont, amikor garantáltan nem volt élet, és akkor ottan esetleg nem is bomlana el a neutron, és hát ez egy őrület. Hát tényleg őrület. Na mostan ezt a Weinberg is úgy küszöböli ki, hogy úgy beszél ezekről, minthogyha ő azt állítaná, hogy ezek beugrottak saját állapotban. Na most ő mint kvantummechanikában hívő egyén, nálam kevésbé állíthatja azt, hogy amit ő beszél, az megalapozott. Ennek ellenére kénytelen ezen a nyelven beszélni, mert hát azt ki a fene hiszi el, hogyha itt valami lefolyik, és itt jelen vagyok, akkor máshol a fizikai folyamatok nem úgy folynak le, csak azért, mert nem vagyok jelen. Feleki László közöl egy történetet, nem tudom, hogy történet helyes, tehát, hogy igazán. Volt egy szolipszista német filozófus, ez vagy a Fichte volt, vagy a Feuerbach. Lelő mind a kettő szolipszista volt, nem emlékszem, hogy a Feleki melyiket említi. Ugye a szolipszisták azt állítják, hogy semmi más nincs, csak a saját tudatunk. Hát hiszen a másik tudat létezése van bizonyíthatatlan, mert lehet, hogy csak én hiszem, hogy találkoztam egy másik emberrel, és ugyanez a helyzet a fizikai tárgyakról. Hát én nem tudom, hogy létezik-e ez a pohár, vagy csak én úgy érzem, hogy létezik. Na most hát ezt ki lehet dolgozni, ez egy teljesen zárt rendszer, önellentmondásmentes. Na most hát ugye úgy is ki lehet fejezni, mindenki más is én vagyok. Tehát aki úgy tűnik, hogy kívülálló személy, az is az én tudatom. Na most hát Feleki szerint ez a jeles német filozófus, ugye a múlt század elején élt, egy nap ment haza, és nem nézett föl, és véletlenül beleütközött egy részek kocsisba, aki rendkívül mosdatlan szitkok kíséretében néhányat belerúgott. És akkor az érzékeny nyelvű filozófus utána végignézett, mondja körül, és azt mondta, hát ez nem lehettem én. És ez neki bizonyos problémákat okozott a későbbiek. Tehát a szolipszizmus is egy teljesen önellentmondásmentes fölfogás, de az embert a mindennapos társadalmi tapasztalata arra tanítja, hogy vannak más emberek, akik hasonlók hozzá. A társadalmi tapasztalatunk többet ér, mint a logikai önellentmondásmentesség megeféle, mert társadalmi tapasztalatunk egészen kiskorunk óta folytonosan van, míg fizikával az ember mondjuk a napnak csak a felébe foglalkozik, és azzal is csak felnőtt korában. Tehát a társadalmi tapasztalataink korábban, illetve a társadalmi tapasztalataink pedig azt sugallják, hogy vannak más emberek, meg vannak tárgyak. és azt is sugallják, hogy a tárgyak akkor is működnek, ha én nem nézek rájuk. Most ezt le lehet tagadni, lehet, hogy az a természettudományosan helyén való, ha letagadjuk, de az ember nem tud erőszakot tenni magán, tehát még a Weinberg is elmondja nekünk, hogy mi történik a korai univerzumban, miközben ott szerinte senki nem tud mérést végezni. Nem lehet rajta segíteni. Ha valaki teljesen komolyan venni az elméleteit olyankor is, amikor az a mindennapos tapasztalattal, meg a mindennapos szóhasználattal nem egyébben ellenkezik, akkor ebből lenne az a bizonyos őrült tudós, akit a múlt századi francia regényírók olyan szívesen mutattak be, és ilyen van is. Ha rossz májú akarok lenni, akkor azért azt mondom, hogy a humán tudományokban ez az álláspont gyakoribb. Tehát én nagyon sok olyan társadalomtudós közgazdászt olvastam, aki az elméletéhez ragaszkodott olyan, vagy nem a sajátjához, hanem amit tanult, ahhoz ragaszkodott olyankor is, amikor a jelenségek már hónapok vagy évek óta ellentmondtak neki. Fizikust azt azért mindig arra treníroznak valamennyire, hogy van külvilág. De az, hogy az a külvilág az saját állapotban van, vagy nincs saját állapotban, az egy nehéz kérdés. És közvetlenül nem bizonyítható. Elvileg meg lehetne különböztetni azt, amelyik állandóan saját állapotba ugorva fejlődik, meg azt, ami nem. De a különbség nagyon kicsi akkor, hogyha a testek nagyok, akkor pedig mondom, hogy tudom, hogy nem ugrik saját állapotban, amikor csak két-három elemi részecskén van. Mégpedig azért kicsi a különbség ilyenkor, mert különböző okokból nem szoktak olyan állapotok előfordulni, amikor egy labda 50% valószínűséggel itt van, és 50% valószínűséggel itt. Tehát eleve valahogy olyan állapotok vannak, amik csak kicsit különböznek, és akkor ez a kicsi különbséget kellene észrevenni a fejlődésbe, hogyha beugrik vagy nem ugrik be. Nehéz ügy. Próbálkoztak ilyen mérési javaslatokat tenni, hiszen a Schrödinger macskája is egy ilyen. Mert a következő a helyzet. Megint mondom, hogy ha a macska 50%-ban döglött és 50%-ból élő macskából áll, a kémiai folyamatok, az élő szervezetben menő kémiai folyamatok azok valami nagyon finom dolgok. Tehát ha én a szuperponált macskára, ugye nem tudjuk ezeket kvantumkémiával leírni, mert túl bonyolult. De elképzelem, hogy legyen. A szuperponált macskára határozottan máshogy mennek, mint az egyik macskára külön és a másik macskára külön. Tehát annál a macskánál, ami 50%-ban élő, hol biztos, hogy egy csomó létfontosságú folyamat leállna. Tehát a macska végül nem 50% valószínűséggel találtatna az élő állapotban, hanem valami 1%-os valószínűséggel. Mert mindazon macska állapotok, amik komoly súllyal nem élő macskát tartalmaznának, azok életképtelenek lennének. Tehát a következő pillanatban már az élő része is, szóval a hullámfüggvény élő összetevője is döglötté alakulná. Tehát azt lehet mondani, hogy ha a kísérletet ténylegesen elvégeznék, 100-szor, és 50% valószínűséggel találnának élő és 50%-kal döglött macskát, akkor ez bizonyítéka lenne, hogy vagy a macska közben megmérte saját magát, vagy valami más megmérte a macskát. Méghozzá gyakran. Aztán, hogy ezek közül melyik az igaz, azt persze nem lehet eldönteni, mert a macska nem tudja elmondani, hogy megmérte a saját magát. Ha el tudná mondani, akkor már biztos lenne, hogy lenne tudata, és akkor mindenki egybehangzóan azt mondaná különböző okokból, hogy igen, ez képes saját magát megmérni. Na most ez nagyon szép. Ebben az a csodálatos, hogy ez tisztára úgy hangzik, mint hogyha az ember ilyen őrültek házában eszmefuttatást végezne, de állítom, hogy ha én itt a fordítottját mondtam volna három mondatba, akkor legalábbis én észrevettem volna. Tehát ez csak így lehet elmondani, miközben a legtöbb embernek valószínűleg ez az érzése, hogy itt önellentmondó kijelentéseket teszek.
És hogyan például, hogyan kapcsolódik?
Ezért kell megfejelni a mérésre vonatkozó axiomákkal.
Igen.
Az hozza rendben. Amit a Neumann megmutatott 30-valahányban, az nem az, hogy csak ez az, amit lehet csinálni, ő azt mutatta meg, hogy ez így önellentmondásmentes. Most ez önellentmondásmentes, még ellentmondhat a tényeknek. Tehát a következő a helyzet. Hajtsuk végre ezt a mérést úgy, hogy 100-szor kilövünk. Hát ez egy laboratóriumban azonos, genetikailag azonos laboratóriumi macskát tenyésztünk, amelyik azonos módon lélegzik. Ebből fogunk 100-at, kilőjük 100 rakétával.
És kell kilőni.
Igen, de akkor még valaki valahogy odadugná a fülit és ott hallgatózna, ha ki van lőve, akkor addig biztosan senki nem látta. Na mostan akkor a következő a helyzet. Következő a helyzet. Ha én jól állítom be a detektort, meg ezt a radioaktív forrást, akkor annak a valószínűsége, hogy a detektor detektál, az minden percben ugyanannyi. Tehát a végeredménynek, ha a macska végig saját állapotban volt, mert mondjuk saját magát nem tudtam érni, és a robbanás az egy pillanat alatt pusztított el, akkor a végeredménynek annak kell lennie, hogy a 100 eset között egyenletesen oszlik el az, hogy a macska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stb. Percig el. Ha nem ez jön ki, akkor valami van. Tehát ha a macska például szuperponált állapotba kerül egy idő után, akkor valószínűleg utána nagyon hamar meghal. Már mondtam, hogy miért, hogy szuperponált állapotban nem mennek olyan jól összehangoltan az életfolyamatok. Tehát akkor annak kellene igaznak lenni, hogy eleinte egyenletes annak a valószínűség, hogy mikor hal meg a macska, de utána rohamosan, tehát alig lesz olyan macska, amelyik túlélte a kísérlet végéig, majdnem a végéig. Hanem amikor szuperponált állapotba került, utána nagyon hirtelen meghalt. Na most, ha a fordítottja jön neki, hogy a macska hajlamos az utolsó pillanatban meghalni, azt hirtelen nem is tudom, hogy mivel kellene magyarázni, mert olyan elméletet még nem fogalmaztak meg. De a lényeg az, hogy ezt a kísérletet végre lehet hajtani. Hát én itt lefogadom akárkivel, hogy ez az egyenletes időeloszlások kijönni, de ezt a kísérletet végre lehetne hajtani. Ez egy megfogalmazható kísérlet. Hát mondom, hogy az állatvédők azok valószínűleg helytelenítenék, tehát nyugaton ilyen kísérletet senki nem merne végrehajtani, hát esetleg ilyen fejlődő országokban valaki majd megcsinálja. Esetleg nem macskával, hanem... Hát Indiában nem, mert ott van ugye abban benne lehet a kísérletvezető nagyapjának a szelleme. De mondjuk Kínában, ahol Mao Tse-tung utasítására egyszer ilyen veréb irtásban kezdtek, ami úgy történt, hogy hát az a sok kínai, azt hiszem ez Pekingben volt és a környékén, az a sok kínai az egyszerre dobolt, meg valami ilyesmit csinált, és a verebek egy vagy két napig, ha leszálltak, akkor idegösszeomlást kaptak. Az ajtól, meg a rászkódástól, meg a ugrálástól, és akkor fölrepültek, és a végén mindegyik lehullott döglötten idegbajba, vagy végkimerülésbe, és akkor azt mondta a párt, hogy hát akkor most végre van hajtva Mao-nak a direktívája. Én már nem tudom hirtelen, mi volt a verebekkel a baj, de nyilván ettek valamit, szóval károsnak lettek minősítve. Tehát ilyen helyen valószínűleg végre lehet ezt a kísérletet hajtani. Hát, valószínűleg van valamilyen kisméretű állat, amelyik káros, és a társadalom nem bánja. Hát, mi a nyugathoz tartozunk, szóval, hogyha itten valaki 100 macskát macska alá ilyen 100 robbanó szerkezetet helyezne el, akkor azért elég rossz híre lenne a társadalomban ettől, tehát. Pedig a kérdésnek csak akkor van értelme, vagy akkor van a legtöbb értelme, ha ezt egy olyan állattal hajtjuk végre, amelyiknek elég jól fejlett agya van, de azért triviálisan nem hasonlít az emberi agyhoz. Mert ha ezt végrehajtjuk egy csimpánzon, és az az eredmény, hogy úgy tűnik, hogy a csimpánz megmérte saját magát, nem sokat tanultunk, mert ezt az ember el tudja képzelni, hogy a csimpánznak van tudata. Ugye, de mondjuk ha macskának, meg nyúlnak, meg nem tudom, minek is van, akkor ezzel már ilyen misztikum területére tévedünk. Tehát akkor legalábbis azt be lehet bizonyítani, hogy az elmélet fizikailag nehezen fogalmazható meg ilyen irányban. Na most ez őrület, de van benne rendszer. Marx György, aki engem oktatott az egyetemen, mindig azt mondogatta, hogy hát az embernek azért van ezzel problémája, mert hogy a mindennapi tapasztalat nem ennek felel meg, de ezek, ha az óvodában tanítanák, akkor ezt már egészen jól elsajátítaná az ember. Ez ugyan igaz lehet, de erre meg azt mondom, hogy az óvodában tanították bizonyos helyeken az Aurora cirkálót is, az NDK-ban pedig óvodai program volt, én újságban olvastam, még 89-ben, ilyesmi, hogy hogyan dicsőítsük Honecker elvtársat. Tehát az óvodában lehet dolgokat tanítani, azt a gyerek meg is szokja, de hogy nem válik vérévé, azt az 1990-es németországi választási eredmények mutatták, ahol ugye a volt NDK, vagy akkor még létező NDK területén nem a Honecker elvtársat hozták be azok, akik már az óvodában is azt tanulták, hogy hogy kell dicsőíteni. Tehát az, hogy az óvodában megtanítjuk az embereknek a kvantummechanika alapelveit, vagy a boszorkányságnak valami szabályait, az csak azt éri el, hogy az illető elhiszi. Ameddig nincs erről tapasztalatunk, tehát magunk körül nem látjuk, hogy működik, addig ez vérré nem válik, már pedig arra kicsi az esély, hogy a kvantummechanikát lássuk működésbe minden nap. Na most a Marx György még használt egy hasonlatot, és az a hasonlat viszont jó. Ez a következő volt, hogy hát ugye azt szokták mondani, hogy hát nem lehet eldönteni, hogy az elektron az részecske vagy hullám, és akkor az elektronnak kettős természete van. Na most mondta, egy fenét van neki kettős természete. A következő képpen vagyok. Kicsit simítok az érvelésen, de hát 25 évvel ezelőttről emlékszem. Képzeljük el, hogy egy múlt századi neveltetésű hölgy, az most meglátna egy mai fiatal lányt viselkedés közben. Nem tudná eldönteni, hogy ez egy úri lány, vagy pedig egy nyilvános hölgy. Hogy ilyen múltszázadi kategóriába fejezem ki magam. Tudnék, az illemszabályok azok ugye olyanok voltak, hogy a mostani normális fiatal nő az esetek felében úgy cselekszik, ahogy a múltszázadi illemszabályok szerint az új lány cselekedett, és a feliben úgy cselekszik, ahogy a kitartott nyilvános cselekszik, de ettől a mostani fiatal hölgynek nem biztos, hogy kettős természete van. Lehet, hogy neki egy természete van, amelyik azonban a múlt századi normákba felibe ide fér bele, felibe oda, és akkor, aki azzal néz rá, az azt mondja, hogy itt önellentmondás van. Pedig nincs önellentmondás. Na mostan, ez is egy ilyen dolog. Tehát nekünk arról, hogy méri meg saját magát egy hullámfüggvény, vagy valami más, hogy méri meg, nincs tapasztalatunk. Ilyen mi soha nem vettünk észre. Ezt csak hülyítjük egymást az elméleti leírással, ami szükséges. Ugye képzeljünk el egy színvakembert, amikor azt tanulja meg, hogy a kereszteződésben mit csináljon. Hát aki nem színvak, annak egyszer zöldben átmegy, pirosban nem megy. A színvaknak ez nem mond semmit, tehát a színvaknak itten memorizálni kell, hogy amikor az alsóig, akkor átmehetek, amikor a felső, akkor nem mehetek át. Na de ott van egy olyan kereszteződés, hát valahol a Szabadsághíd budai hídfőjénél van egy kereszteződés, amiben nem egy piros, sárga és zöld a jelzőlámpa, hanem két zöld között egy sárga. Mert hogy bizonyos villamosok fölkanyarodnak a Szabadsághídra, annak kell szabadot adni. Tehát az illető akkor megtanulná, hogy igen, de annál a kereszteződésnél nem akkor megyek át, amikor az alsó világ itt, hanem akkor... Na, mostán borzasztó nehézkes, teljesen elméletileg kellene saját magának megmagyarázni azt, amire a legtöbb ember azt mondja, ja, hát zöldnél átmész. Na, de neki nincs zöld. Nincs olyan tapasztalata, hogy zöld. Ugyanígy nekünk nincs tapasztalatunk arról, hogy hogy történik a kvantummechanikai mérés. Tehát akkor így elméleti szabályokat kell memorizálnunk, és az életben nem fogjuk ezt mi látni és érezni. Segíteni nem lehet rajta, akkor két dolgot lehet csinálni. Az ember ilyennel nem foglalkozik és elmegy alanyi költőnek, mert arról hát sok mindennapos tapasztalata van. Hogy az ember hogy érzi azt, amikor másnaposan fölébred, vagy hogy érzi azt, hogy ő egy kicsi nyibolya a bokor tövében, vagy hogy érzi azt, hogy reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Szóval erről mindenkinek van tapasztalata. Most ha valakit zavar az, hogy a kvantummechanikáról nincs neki, akkor megy alanyi költőnek. Vagy leíró földrajztudósnak. Ugye arról is van elemi tapasztalat. Mostan, ha az embert olyan különösebben nem zavarja, akkor foglalkozhat kvantummechanikával. Valakinek azzal is kell. Egy ilyen szellemi kaland egyébként, hogy az ember mennyi idő múlva zavarodik bele. De nem lehet rajta segíteni. Még egy példa, hogy ugye a vadászkutya az megtalálja a nyomot, szaglással, na most mi a helyzet, ha az embernek nincs vadászkutyája? És saját magának kell megtanulni.
Elhangzott a természeti törvények evolúciója. Lukács Béla előadása. A felvétel a Kossuth Klubban készült 1993. április 21-én. A felvételt készítette és megőrizte Patóth Sándor.